Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Biblia Szövetség őszi csendes napján, itt a Pasaréti Református templomban. Együttlétünk kezdetén az BS énekeskönyvnek, illetve a kiosztott lapoknak rendjét követve az első énekét énekeljük, a 12-es számú éneket, Adj új erőt, Urunk! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy megállhatunk a te színed előtt, alázattal és bizalommal és örvendezéssel, azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, aki eljöttél erre a földre és megváltottál bennünket Golgotai kereszt haláloddal. Köszönjük néked, hogy feltámadtál a halálból és élsz, és gondod van a te népedre, megerősítesz bennünket, ígéddel, sákramentumokkal, hogy megállhassuk a helyünket ebben a világban, bizonyságot tehessünk rólad sokféle nyomorúság között is, és ne fogjon el szívünkből az öröm, a hálaadás és a magasztalás azért, amit érettünk tettél. Köszönjük néked, hogy lelked által most is itt vagy közöttünk, és köszönjük, hogy itt lehetünk mi is. Kérünk nagyon, hogy áld meg és szenteld meg ezt a napot, ragyogjál fel közöttünk, és vond a szívünket utánad, hadd fussunk veled. Kérünk téged arra, hogy ne csak bennünket áldj meg jelenléteddel, áldott ígéddel, igazságaiddal, hanem áld meg a miskolci csendes napot is. Emlékezzél meg az ott szolgáló testvéreinkről is, és az ott összegyűlő lelki testvéreinkről. Áld meg minnyájukat azon a helyen is, és dicsőítsd meg magadat ő előttük is. Köszönjük néked, hogy így lehetünk együtt, fizikailag távol, mégis lélekben egyként. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, a mai napon, ahogy a címünk is informált benneteket, szeretnénk a Biblia kincstárából előhozni néhány drága igazságot az úrvacsora kapcsán. Azért tesszük ezt először is, mert a Biblia Szövetségnek ebben az évben talán föltűnt a újságunkat olvasgatva, fő témánk az egyház, avagy gyülekezet. Eddig három gyülekezettel ismerkedhettünk meg a újságunk hasábjain, még jön a negyedik is, rövidesen. És a Biblia Szövetség egyéb alkalmain is, például a vezetőségi konferenciákon, a BS szolgálóknak a konferenciáján is a Jelenések könyve gyülekezeteivel foglalkoztunk, és az Ébredés Alapítvány is kiadott egy könyvet, mint Élő kövek címmel, amiben az egyházról, a gyülekezetről szóló bibliai tanításainkat foglalta egybe. Hát ezek után azt gondoltam, hogy nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk Isten népének, az egyháznak legalább az egyik sákramentumával, az úrvacsora sákramentumával. Másodszor azért is szükséges ezzel foglalkoznunk, mert az a tapasztalatom, hogy a hívő testvéreknek is, ezzel nem akarok senkit sem sérteni, felületek jobbról vagyok meggyőződve, de sokszor a hívő testvérek között is azt tapasztalom, hogy nagyon felszínes elgondolások vannak az úrvacsoráról. És noha így van, nem kellene, hogy így legyen. Mert az Úr Jézusunk mennybe menetele és eljövetele közötti időben nem véletlenül adta nekünk az úrvacsora sákramentumát, hogy éljünk vele. Hogyha szeretnének belemélyülni még jobban, mint ahogy itt ma megtesszük az úrvacsora sákramentumába, akkor ajánlom a testvéreknek, hogy vegyék elő akár a Heidelbergi kátét, mert abban is szó van erről a 75-től 82. kérdés feleletig. Vegyék elő a második helvét hitvallást, mert abban is részletesen szó van az úrvacsoráról is. Ajánlom a testvéreknek, Peter Mastersnek egy kis füzetét, amit nem mi adtunk ki, egy másik kiadó adtak ide. Talán Istvánra nézek, hogy megérkeztek a füzetek, még nem. Reméljük, hogy majd megérkeznek még. Peter Masters az úrvacsora céljai kis füzetét ajánlom a testvéreknek olvasásra. Illetve fölidézem még, hogy a Koinónia kiadónak volt egy könyve a puritán írók sorozatban, az Úrvacsora címmel, amiben több régi puritán lelkésznek, tanítónak a tanításait foglalták egybe. Ha valaki ehhez még hozzáfér, vagy megvan otthon, vegye le a polcról, vagy vegye meg, és olvasgassák a testvérek ezt is. Fontos dolog tehát másodszor, hogy belemélyüljünk ebbe a drága sákramentumba. Aztán harmadszor azért is foglalkoznunk kell ezzel a drága kincsünkkel, mert jövő évben a Római Katolikus Felekezet újra eucharisztikus világkonferenciát rendez, és ennek a keretében ünnepli az oltári szentséget, illetve hát mise áldozatot. Amint mi tudjuk, az oltári szentség, illetve mise áldozat és az úrvacsora köszönő viszonyban sincs egymással, mert az oltári szentség egy bálvány, a mise áldozat Jézus áldozatának a megismétlése, vértelenül ugyan, de megismétlése, az oltári szentségnek a tisztelete bálványimádás, ahogy a Heidelbergi káténk is megfogalmazta, nekünk ehhez nincs közünk. Isten óvjon bennünket, hogy becsapjanak bennünket ezzel kapcsolatban, és elhiggyük, hogy a kettő tulajdonképpen lényegében egy és ugyanaz. Mi ragaszkodjunk a bibliai igazsághoz, amit egyébként a reformátoraink fedeztek fel újra, és gyönyörűen és egyszerűen kifejtettek, és hálásak lehetünk, hogy Isten általuk visszaadta nekünk a bibliai és az őskeresztjén úrvacsora kincsét. Mi azzal ünnepeljük az eukarisztikus világkonferenciát, hogy megemlékezünk a Biblia úrvacsoráról szóló áldott igazságairól, és ezeket szívünkben forgatjuk. Még egy okot hadd mondjak, amiért beszélnünk kell az úrvacsoráról. Tudnélik, céloztam már erre. Egy olyan világban élünk, ahol léptennyomon tapasztalhatjátok, hogy Isten, vele együtt az ő áldott törvénye, az ő fia, Jézus Krisztusunk, a megváltás, a kegyelem tanítása állandó támadás alatt áll. Állandó támadás alatt áll. És ha ezek támadás alatt állunk, akkor mi magunk is, mint az Úr Jézusnak az egyháza, mi magunk is támadás alatt állunk. És érezzük talán sokszor ezt a szellemi sötétséget, ami nem indiferens az irányunkba, hanem kifejezetten gyűlölettel fordul felénk. Ebben a helyzetben vagyunk, és ebben a helyzetben bizony szükségünk van az úrvacsora sákramentumára. Most értjük meg az Úr Jézust, hogy miért is adta nekünk ezt. Mert szükségünk van ebben a helyzetben arra, hogy állandóan visszaemlékeztesse Jézus ilyen szemmel látható, érezhető módon arra, hogy ő meghalt értünk, és kegyelmet szerzett nekünk, és üdvösséget szerzett nekünk. Szükséges, hogy újra és újra a sákramentummal a szívünkbe vésse az ő értünk hozott áldozatát, és ezzel erősítsen bennünket. Mert ha gyűlöl minket a világ, akkor az azt jelenti, hogy sebeket fogunk kapni, akkor az fájni fog, akkor az vérezni fog, de nekünk ugyanakkor mégis bizonyságot kell tennünk a Krisztus keresztjének az evangéliumáról, világosan, egyértelműen, és ugyanakkor mégiscsak örömmel és békességgel tehetjük ezt, mert miénk a Krisztus, és miénk a legnagyobb kincs ővele együtt, és hogy ezt így tudjuk tenni, szenvedések között örömmel és vérezve bizonyságot tegyünk, ehhez igen nagy szükségünk van az ígére is, az írott ígére is, annak a tiszta magyarázatára, de a szent sákramentumokra is. Különösen az úrvacsorára. Ilyen sajátos helyzetbe élünk mi, mert két vacsora között élünk, így is szabad mondani. Az utolsó vacsora között, illetve a bárány mennyegzőjének a vacsorája között. Egyik mögöttünk van, a másik előttünk, és a két vacsora között szükségünk van a harmadikra, az Úr vacsorára, hogy erősítse által a Krisztus a szívünket és a lelkünket. Hát ezekért beszélünk ma az Úr vacsoráról. És kívánom, hogy nyerjünk áldást mindabból, ami ma elhangzik, de szolgálja elsősorban a mi Urunknak a dicsőségét minden szolgálat, ami ma itt közöttetek felcsendülhet. Nekem kell az első szolgálatot tartani, nem ez volt az, amit elmondtam. Ezt csak azért mondtam el, hogy érzékeltessem a testvérekkel, hogy miért is beszélünk ma az úrvacsora sákramentumáról, és miért vagyunk alapvetően érdekeltek abban, hogy figyeljünk oda, és megjegyezzük azt, amit a mi Urunk tanít nekünk. Most pedig engedjétek meg, hogy a Korintusi levél, az első Korintusi levél 11. részéből felolvassam az úrvacsora szereztetési igéit. Tehát 1 Korintus 11, 23. versétől. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Arra hívlak benneteket az első ige szolgálatban, hogy a szereztetési igéket gondoljuk át röviden, a teljesség igénye nélkül. Választ keresve arra a négy kérdésre, amit fölteszek, ki szerezte az úrvacsorát, mikor szerezte, hogyan szerezte, és kiknek szerezte. Az első kérdésünk tehát, ki szerezte? Az úrvacsora forrása a három evangéliumban is, Máté, Márk és Lukács evangéliumában is, illetve Pál apostolnál is az első korintusi levélben az Úr Jézus Krisztus. Mindnyájan tudjuk ezt, de nem biztos, hogy levonjuk az ebből eredő következtetést. Mert az, hogy Jézus szerezte, ő indította el ezt a szent gyakorlatot az egyházában, éppen ez a tény, hogy ő szerezte, ez ad ennek a sákramentumnak oly nagy fényt, olyan dicsőséges ragyogást. Hiszen ezt ő, ami megváltó urunk, az a valaki, aki testet öltött magára, Szűz Mária által, aki végigjárta a szenvedés teljes életét, de aztán magára vette a keresztet, és meghalt a Golgota keresztjén, ami üdvösségünkért, és aki aztán harmadnapra föltámadott. Ez a mi áldott, megváltó urunk, ő maga rendelte ezt a sákramentumot. És ismétlem, ennek a sákramentumnak éppen ez adja meg a dicsőségét, a súlyát, a jelentőségét, hogy ez tőle van. Azt írja Viktor János, hogy e szertartás az Úrtól indult, és ebben rejlik az úri szent vacsora igaz ünneplésének a titka is. Akkor tudjuk igazán ünnepelni az úrvacsorát, hogyha látjuk, hogy kitől származik, és ezért milyen dicsőséges. Igen, így tudjuk igazán ünnepelni. És akkor élünk igazán a szent jegyekkel, ha mi is elmondhatjuk magunkban, hogy én is az Úrtól vettem. Amikor kijövök az úrasztalához, akkor nem a lelkész látom, hanem Jézust látom, aki ennek a láncolatnak, amiben én most beleállok, a legelején áll. És én is az ő kezéből veszem az ő megtört testét és kiontott vérét, illetve azt a kegyelmet, amit ezek kifejeznek. Vedd hálaadással, és teljesedjék be a lelked a kegyelemmel, és Krisztussal. Vedd az ő kezéből az úrvacsorát, aki elindította ezt. A második kérdésem így hangzik, mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát? Akkor, amikor utoljára vacsorázott együtt tanítványaival, az utolsó vacsorán. Ez az utolsó vacsora, ez búcsú vacsora volt. Jézus felett már a halál árnyéka lebegett, közel volt az elárulás, az elfogatás, a megcsúfolás, kigúnyolás, a kereszthalál. De ez nem csak utolsó vacsora volt, és így búcsú vacsora a tanítványoktól, hanem páska vacsora is volt. Páska vacsora is volt, mert ennek nyomai ott vannak az összes evangéliumokban, hiszen Jézus beteljesítette azt, amit a páska bárány erőre kiábrázolt. Jézus ezen az utolsó vacsorán, ami páska vacsora is volt, szerezte az úrvacsora sákramentumát. Van több időponttal kapcsolatos megjegyzés is, én csak egyet emelek ki. Az úrvacsora szereztetésének éjszakája az az éjszaka volt, melyen elárultaték. Melyen elárultaték. Ettől egyszerre mélyebb és gazdagabb szint nyer az a történet, amit elmond. Mint ahogy egy égkő tüzesebben világít és szikrázik, hogyha fekete bársonyra fektetik, vagy hogyha az ablakon át világító mécses sötétségben ragyog. Mindjárt erősebb lesz a fénye. Ez a sötét háttér, hogy akkor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát, azon az éjszakán, mikor elárultatott, ez még fényesebbé teszi az úrvacsora sákramentumát. Eléggé vigasztalan volt az az éjszaka, amelyen elárultaték Jézus. De az árulás, testvéreim, ma is tart. Ma is folytatódik. Sokszor általam, meg általatok. Ahogy Péter is elárulta, mi is eláruljuk. Ahogy Júdás elárulta, mi is eláruljuk. Olykor 30 vagy még kevesebb ezüst pénzért is. De amikor idejövünk az urasztalához, akkor tudni kell, hogy mi nem vagyunk jobbak, mint ezek a régiek. Ugyanolyan árulók vagyunk. Amikor urvacsorázunk, ma is az árulók jönnek a Krisztus asztalához. És odakint az árulás sötétsége van. Ugyanabban a helyzetbe vesszük mi is az urvacsorát, mint ahogy a régiek ott, azon a bizonyos éjszakán. Láttuk tehát, hogy Jézusunk szerezte, hogy egy nagyon sötét éjszakán szerezte, és adta oda a tanítványainak. A harmadik kérdésem, hogyan szerezte az Úr Jézus? Ahogy a Páska vacsorán a jelenlévők mindig kommentárokat fűztek az éppen lezajló mozanatokhoz, ugyanúgy Jézus is kommentárokat fűzött mindig ahhoz, amit csinált. Érdemes itt nagyon röviden odafigyelnünk a szereztetési igékre, mert ezekben az Úr Jézus értelmezi az ő saját saját halálát tulajdonképpen, és magát azt a cselekményt is, amit szerez, az úrvacsora sákramentumát. Olvassuk az igében először is, hogy vette a kenyeret, illetve később vette a poharat. Ez a vette szó, ez jelzi, hogy az Úr Jézus azon az estén aktív volt, nagyon aktív volt. Mindabban aktív volt, amit kiábrázolt az az eseménysor, amit bemutatott, mikor megtörte a kenyeret és adta a bort. Aktív volt abban, hogy szenvedésre adta magát, és a halálra adta magát. A maga testét veszi, hallod? Kérdezte Liza néni annak idején. A maga testét veszi, a maga vérét veszi, és adja. Ő adja, nem elveszik tőle. Az Úr Jézus nem belesodródik a halálba, nem tragikus hős, hanem maga adja oda magát. Veszi, töri, adja. Önként, tudatosan, kész akarva, maga választotta módon és időben, mert eljött az ő órája. Ő nem az a tragikus hős, aki rosszul járt, pedig milyen jót akart. És akarata ellenére kivégezték. Nem úgy volt, hogy bekerítették, szorult körötte a hurok, és végül kénytelen, kelletlen megadta magát, mert nem tehetett mást, írja Solc László. Nem, hanem ő vette a kenyeret, s megtörte. Vette a poharat, s odaadta. Vette a testét, és odaadta, vette a vérét, azaz egészen odaadta önmagát az ő népéért, hogy megváltson bennünket. Aztán olvassuk azt is, hogy vette a kenyeret. A kenyeret. A kenyér a testére emlékeztet minket. Arra a testre, amit Szűz Mária által vett föl az ő istenségére. Ami olyan valóságos test volt, mint a tied meg az enyém. Volt szeme Jézusnak, amivel belelátott, nem csak a szívekbe látott. A lelkek mélyére látott. Volt ajka, amivel beszélt, tanított, kedvesen, szeretettel, olykor keményen. Volt keze, aminek érintésére élet támadott. Volt lába, amivel járta Galileának és a Júdeának a poros útjait. És volt teste, ami ott függött a kereszten. Átszögezve a keze és a lába is. Volt test, amiben beledöfték a dárdát, a római. Az ige testé lett. És ugyanez a test támad föl dicsőségben, amikor Jézus feltámadt a halálból. És ugyanebben a testben ment mennybe, és ül az Atyaistennek a jobbján. Azért vette magára a testünket, hogy bennünket váltson meg igaz emberként. Valóságos emberként. A kenyér erre emlékeztet minket, hogy Jézus valóságos ember volt. Valóságos teste volt. Aztán olvassuk, hogy és hálákat adva. Hálákat adva. Amikor ezt a szót, ami itt szerepel a görögben, megpróbálták lefordítani, az jelenti azt is, hogy hálát adni, de azt is jelenti, hogy megáldani. Az angol puritánok úgy magyarázták ezt a mondást, hogy hálákat adva, hogy megáldva. És igaz is. De akárha úgy értjük, hogy hálákat adva. Úgy is igaz, hogy amikor Jézus a kezébe vette a kenyeret, és megáldotta, vagy hálát adott érte, és utána elkezdte mondani, amit mondott, akkor ezzel ezeket a hétköznapi dolgokat, mint a kenyér és a bor, megszentelte. Megszentelte. Szent használatra elkülönítette. Onnantól kezdve ezek már nem közönséges, hétköznapi értelembe véve vett kenyér és bor, hanem kifejezetten az ő testének és vérének, vagyis az ő személyének a szimbólumai. Nem átlényegülés történt, nem változott át a kenyér és a bor Jézus szavai nyomán valami mássá, mint ami, hanem átjelentősült. Tetszik ez a szó, bár nem szoktuk használni. Átjelentősülés ment végbe. Mert ezek a hétköznapi dolgok megszentelődtek, és ugyanúgy megszentelődnek ma is, amikor a lelkész elmondja a szent jegyek fölött az áldó szavakat, a hálaadás szavait, a szereztetés igéit, azok az egyszerű dolgok a szertartás végéig szent dolgok. Utána már nem, de a szertartás alatt kifejezetten Jézusnak a szimbólumai, és a kegyelemnek a szimbólumai. Aztán olvassuk azt, hogy Jézus megtörte. Erre a szóra is érdemes fölfigyelnünk, megtörte. Amikor fölveszünk a kenyeret, megtörjük. Azért emeljük föl, hogy lássátok ti is úgy, ahogy az első tanítványok látták, hogy Jézus megtörte a szemük előtt a kenyeret. Ez fontos. Megtörte, és azt mondta, ez az én testem, mely téretetek megtöretik. Ez a megtöretés miért ment végbe Jézus testével? Nem csak azért, mert ő akarta, hanem azért, mert mi vétkeztünk. Mert mi vétkeztünk. És így, ahogy az Ézsaiás próféta mondja, megsebesítetett a bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért, és a békességünk büntetése rajta van. Igazságos harag érte utol, a mi bűneink miatti igazságos harag. Ezért ez törte meg Jézust. Ezért kellett megtöretnie, hogy ezt a haragot lecsendesítse, és nekünk kegyelmet szerezzen. Bűnbocsánatot, Istennel való közösséget, örök életet. De azt is olvassuk az igében, hogy ti értetek. Ti értetek. Jézus a tanítványoknak mondja, és Kálvin azt mondja, hogy e sákramentum csak nem egész ereje, e szavakban van összefoglalva. Ti értetek. A mi bűneink miatt szenvedte el a kereszthalált, nem a maga bűnei miatt, de a mi érdekünkben szenvedte el a halált. Hogy nekünk a legnagyobb jót megszerezze, miközben megszabadít a legnagyobb rossztól, az átoktól, a kárhozattól, a bűntől, nekünk megszerezze az áldást, a bűnbocsánatot, az örök életet, az igazságot, az üdvösséget. Ti értetek történik. Itt is jelképesen, és majd holnap ott a keresztfán. Valóságosan. Ti értetek. Mert az ő megtöretése a mi meggyógyulásunk. Mert az ő sebeivel gyógyulánk meg, ahogy olvassuk ugyancsak Ézsaiásnál. Megtöretett teste, amit látunk itt az úrasztalánál, az egyetlen vigasztalásunk, testvérek. Az egyetlen vigasztalásunk. Áldott legyen azért, hogy vette a kovásztalan kenyeret, és hálákat adva megtörte a tanítványért és az egyházáért, és aztán engedte magát szó szerinti értelemben is megtörni a maga kovásztalan kenyér voltában, a maga bűntelenségében engedte magát megtörni. Érettem és érettetek. Mi értettünk, mi értünk. Ebben a ti értetekben, testvérek, olyan erő van, mondja Thomas Watson, a híres puritán tanító, hogy lehetetlen, hogy meg ne hasson bennünket. Ráléphet-e valaki tüzes parázsra úgy, hogy ne lángolna fel. Ti értetek. Hidegen hagyhatja a szívünket ez a szó. Azt mondja, hogyha üdvözítőnk szenvedéseire a kősziklák is meghasadtak, akkor ne kellene a szívünknek is. Ha Sault annyira meghatotta Dávid könyörülete, mennyire meg kell hasson minket Jézusunk szeretete, aki, hogy minket megmentsen, odaadta értünk önmagát. Ti értetek. Aztán a kenyérről átsiklik a figyelmünk a pohárra, mert olvassuk, e pohár, ama az új szövetség az én véremben. Az Úr Jézus ezzel tudtunkra adja azt az igazságot, hogy az ő vére annak az új szövetségnek az alapja, amit Isten Jeremiás próféta által is megígért. Ezt az új szövetséget rejti kiomló vére, írja Forgás Gyula, péceli lelkipásztor, misszionáriusunk. Vér nélkül nem köttetne új szövetség a Szent Isten és a bűnös ember között. Közte és köztünk. Ha nem adja Jézus a vérét, nincs új szövetség, mert az új szövetség az ő vérére épül, amit jelképez a pohár. Itt egy név átvitel van, csak mellékesen jegyzem meg, mert nem a pohárra kell nekünk gondolni, benne, a pohár, az a benne lévő bort jelentette, a bor meg túlmutat Jézus vérére. Egy metonímiának nevezik ezt a nyelvtani kifejezési formát, amit Jézus használt. Csodálatos ez, testvérek, hogy az új szövetség az én véremben. Az kenyérrel kapcsolatban azt mondta Jézus, ezt ti éretetek töretik meg, de nem fejtette ki mélyebben. A kehelynél, a bornál, a vérénél kifejti, hogy az új szövetség vére. És itt a háttérben sok ige van, de most ebben nem tudok belemenni. Ő a vérét adta, hogy velem és veletek Isten új szövetséget kössön az ő örök tervei szerint. Aztán olvassuk az igében, vegyétek, egyétek, és igyatok ebből minnyájan. Kifejezte ezzel Jézus, hogy azt akarja, hogy a tanítványai részesüljenek belőle. A tanítványai részesüljenek belőle, nyilván nem a szájukkal, ez az ott lévőknek, az utolsó vacsorán lévőknek nem is kellett magyarázni. Hát Jézus ott volt előttük, nem szó szerint kellett érteni, hanem jelképes értelembe. Vegyétek, egyétek. Adom nektek az engem jelképező szent jegyeket, az engem szimbolizáló szent jegyeket, amiket ezzé szenteltem a szavaimmal. Vegyetek, egyetek engem, hitáltal vegyetek és egyetek engem, mint meghalt, értetek meghalt uratokat és megváltótokat. Így az úrvacsorázáskor, testvérek, azóta is az egyházban nem csak arra emlékezünk, hogy Jézus önmagát adta értünk, hanem átélhetjük, hogy önmagát adja nekünk, és hitáltal magunkhoz vehetjük, és a miénk lehet a Krisztus. Nem csak mi vagyunk az övéi, ő is a miénk. Ebben az áldott vacsorában Krisztus önmagát adja a hívőknek, és ennél többet mit adhat? Ennél többet mit adhat? Mi pedig énekeljük, benned mindent meglelek. Aztán olvassuk, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az eredeti szövegben egy imperatívus, egy felszólítás, egy parancs. Nem ajánlotta Jézus az övéinek az úrvacsorát, nem kérlelte őket, hanem megparancsolta, hogy ezt az ő emlékezetére cselekedjék. Ezért mondja a Heidelbergi KT 75. kérdése, Krisztus nekem és minden hívőnek megparancsolta, hogy egyek a ma megtöretett kenyérből és igyak a ma pohárból az ő emlékezetére. Ezért szent kötelességünk, testvérek, hogy éljünk az úrvacsorával, amikor megterítetik az úrasztala. Kötelességünk megemlékezni Krisztus értünk bemutatott áldozatáról, amelynek a megváltásunkat köszönhetjük. Mert Jézus megparancsolta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vegyük komolyan, testvérek, írják a régiek, hogy az úrvacsora elhanyagolásával a hívő ember büntetést von magára. Ha én tudom, hogy bűnös ember vagyok, aki Krisztusra szorul, jöhetek az úrasztalához, és részesülhetek. Egyszer, kétszer, ahányszor csak megterítetik az úrasztala. Ne fordítsatok hátat az Úr által rendezett vendégségnek. Mert van erre bibliai történet, amikor a gazda elküldött, hívta a szolgái által az embereket, hogy jöjjetek, elkészítetett minden, jöjjetek a vendégségbe. És egyik ezt mondta, másik azt mondta, harmadik, és nem mentek. De ez egy sértés. Megsértjük az Urat, testvérek, hogyha az általa parancsolt vacsorát nem veszünk részt, hívő emberként. Aki a zsidó népben nem készítette el a páskát, mi volt a sorsa? A 4 Mózes 9.13 szerint ki kell írtani a népe közül. Kemény dolog. Nem kell kiírtani azokat, akik nem úrvacsoráznak. De vegyük komolyan ezt a dolgot, hogy ez egy áldott alkalom. Krisztus vár minket. Magát adja nekünk, hogy hitáltal részesüljünk benne. A szent jegyek ezt szimbolizálják, és magunkhoz vehetjük Krisztust hitáltal, és megerősödhetünk a hitünkben. Sok mindenre kell megerősödnünk. Éljünk vele. De Jézus azt is mondta, az én emlékezetemre. Az én emlékezetemre. Kétszer is elhangzik a szereztetési ígében, hogy az emlékezetére kell gyakorolnunk ezt a szertartást, vagyis ennek során emlékeznünk kell értünk való halálára. A szent vacsora, testvérek, a keresztre való emlékezésünket szolgálja, mert Jézus nem alapított valami várost, meg nem írt híres könyveket, és nem akarta, hogy valami márványoszlop emelkedjen ott a Golgotán, ahova elzarándokolhatunk, hanem így gondoskodott az áldozata emlékének a megőrzéséről, hogy adta nekünk az úrvacsora sákramentumát. Így emlékezzetek az én halálomra, ami ti értetek történt, vérem ontására, testem töretésére. Emlékeztető jel, nem megjelenítő jel. Amikor úrvacsora van, akkor nem megjelenik előttünk Jézus áldozata, mintha vértelenül ugyan, de itt megismétlődne. Nem megjelenésre adatott, nem megismétlésre adatott, hanem megemlékezésre. Emlékezzetek meg az áldozatról, az egyszeri, a tökéletes áldozatról. És ilyenkor mindig, testvéreim, vissza kell gondolnunk, én is ezt teszem, amikor osztom az úrvacsorát, hogy mindig visszaosztok, visszaemlékezek arra a vériszamos golgotai keresztre. Nem itt áldoztatik meg előttem, ott áldoztatott meg térben és időben, egyszer s mindenkorra, tökéletesen. A történelemnek egy időpontjára emlékezünk vissza, nem a szemünk előtt áldoztatik fel Jézus. Nem megjelenítetik a régi áldozat. Visszaemlékeztet a régi áldozatra. És ez az emlékezés azért erős, mert megragadja a szívünket. Az én szívemet meg szokta ragadni. Meghat engem, úgy is mondhatnám. És biztos nem vagyok ezzel egyedül. Aztán olvassuk, hogy az Úrnak halálát hirdessétek. Azt hiszem, hogy vitatkoznak erről, hogy ez pontosan hogy kell értenünk ezt a részt, de azt hiszem, hogy arról van szó itt, testvérek, hogy amikor mi úrvacsorázunk, akkor prédikálunk. Egymásnak is prédikálunk. Miről prédikálunk, amikor jövünk így szép sorjába? Arról, hogy én egy nyomorult bűnös ember vagyok, aki abból a kegyelemből élek, amit az a Krisztus szerzett meg nekem, akinek a testét és vérét veszem. Ezáltal váltott meg engem, ezáltal van kegyelmem, nekem is, ezáltal van üdvösségem. Ezt hirdettem az előttem menőnek, az is nekem is hirdeti. Egymásnak hirdetjük. De testvérek, a világnak is hirdetjük. Vajon milyen lenne ez a világ, hogyha nem lennének benne gyülekezetek, akik még úrvacsoráznak? Így is elég sötét, de akkor még sötétebb lenne. Az a pokol lenne, bár már az árnyak kúsznak reánk. De egyesült szívvel itten az urvacsorázás során szolgálatot kell teljesítenünk, és hirdetnünk kell, ha tetszik nekik, ha nem, ha akarják látni és hallani, ha nem, az Úrnak a halálát. Prédikációt tartottunk, és hallgatak szertartásunkból, hogy ünnepélyesen veszük a szentjegyeket, ki kell hallják, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És ez a megváltásunk egyetlen alapja, és ő a mi egyetlen reménységünk. Mi nem csak veszünk valamit, hanem adunk is másoknak, bizonyságtételt adunk, amikor úrvacsorázunk. És azzal fejeződnek a szavak, amíg eljövend, amíg eljövend. Erre azt lehet mondani, hogy az úrvacsorának két arca van. Mert van egy arca, amelyik visszafelé tekint, és van egy arca, amelyik előre tekint. Nem beszél csak Jézus haláláról, a feltámadásáról már nem beszél, de mégis beszél burkoltan, mert utal arra, hogy Jézus utal arra, hogy vissza fogok jönni, amíg eljövend. El fogok jönni. Ez már ott van a biztatás a tanítványok felé, a keresztjének felé, hogy el fog jönni. Kapunk szárnyakat, hogy visszafelé repüljünk egy kicsit oda a kereszthez, meg kapunk szárnyakat, hogy előrefelé repüljünk egy kicsit oda arra a napra, amit már várunk, amire úgy gondolunk, hogy jövel Uram Jézus, és halljuk az ígéretét, hogy el fogok jönni. Ne csak visszafele nézegessünk, hanem előre is. Mi itt élünk a két nagy pont között, Krisztus halála és második eljövetele között, akkor ítélni fog élőket és holtakat, új eget és új földet teremt. És együtt leszünk ott vele, együtt vacsorázunk vele. Eszik velünk és iszik velünk a szőlő terméséből. Csodálatos jövő vár bennünket, és amikor itt úrvacsorázunk, ez ad a szívünkbe valami nagy örömöt, és nyit előttünk egy olyan perspektívát, amit nem ismer más. Csak a hívők. Ha közösségünk van a halálával, közösségünk lesz a dicsőségével is. Részesít minket dicsőségében. Az utolsó kérdésem pedig, miután így röviden végig szaladtunk, látjátok, mennyi papírt írtam, éppen csak a negyedét mondom el. Az utolsó kérdésünk úgy hangzik, kiknek szerezte az úrvacsorát Jézus? Hát a tanítványoknak. Azt mondja, adá a tanítványoknak, a barátainak, a benne hívő, őt követő embereknek, a barátainak. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ez a kehely, ami a veletek való szövetség érdekébe kiontatik. Nem vagyunk mi különös emberek. Ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint mindenki más. Csak az a különbség, hogy mi valahogy Isten kegyelméből rájöttünk erre. És belekapaszkodtunk ebbe a Krisztusba, aki értünk adta testét és vérét. És nekünk erre újra és újra ilyen látható, érzékelhető formába vissza kell emlékeznünk. Pál apostol is beállt a láncba, amikor a korintusiaknak továbbadta. Aztán a többiek is beálltak a sorba. Elhomályosult az idők során, sajnos az úrvacsorának az eredeti jelentése, meghamisították azt. De jöttek a reformátorok, és újra letisztították, leporolták, leszedték róla, ami nem odavaló volt, és újra fölragyogott. És mi ebben a mi egyházunkban élhetünk vele biblikus formájába. Úgy, ahogy hogy mondjuk a úrvacsorai liturgiában. Így éltek vele az első keresztjének, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Krisztus népe. Nekünk szerezte, a barátainak. Titeket a barátaimnak mondalak. Nekünk szerezte Jézus az úrvacsora sákramentumát. Ezért, hogyha jövünk ide, akkor mondjuk csöndesen a szívünkben, Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engem is, szegény, bűnös szolgádat. És Úr Jézus, a te kiontatott szent vérednek érdemében részeltes engem is, szegény, bűnös szolgádat. Amen. Kedves testvéreim, most egy ének következik. Álljatok föl egy kicsit, mert én álltam, de ti ültetek. A 47-es éneket énekeljük, kis lapon is rajta van, ébredj bizonyságtévő lélek.
Ébredj, bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik válnak ennek, s még se félnek. Az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bár tüzed lánggal lobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél. Ó, bár sok szolga sarlót fogva, aradna még le nem borul az ég. Úrunk, e roppant értvetésre néz, a munkások s a munkás oly kevés. Ó, küld ki hírnöki csoportját, jó a gyerőt onnan felül neki, hogy veszni a pogány se hagyják, hogy szerte űzzék sátán seregét. Országod jöjjön el, szent neved dicséretét.
Foglaljunk helyet, testvéreim, és a következő szolgálatot hallgassuk meg, melyet Péterfi György, Soroksár újtelepi református lelkész barátom fog tartani. Miért rendelte Jézus? Az úrvacsora céljairól fog nekünk néhány gondolatot elmondani.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és arra a kérdésre szeretnék választ adni a testvéreknek az igéből, hogy miért rendelte Jézus az Úr vacsorát, milyen célból rendelte Jézus az Úr vacsorát. Engedjék meg, hogy újra felolvassam az Úr vacsora szereztetési igéit, a korintusi első levél 11. fejezetéből a 23. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Miért rendelte Jézus az Úr vacsorát? Milyen célból rendelte Jézus az Úr vacsorát? Kedves testvérek, az első, amit szeretnék elmondani, és megmondom most előre, hogy sok átfedés lesz a között, amit az előbb hallottunk, és szeretnék az előbb hallottakra, az újra elmondottakkal ráerősíteni. Az első, amit látnunk kell, az, hogy Jézus rendelte el ezt a vacsorát. Nem az egyház találta ki, nem az egyházi előjárók vették a fejükbe és adták parancsba, hogy a hívők úrvacsorázzanak, hanem a mi megváltónk, Jézus Krisztus rendelte el. Kétszer is elmondta ezen az estén, miután megtörte a kenyeret, és miután kezébe vette a poharat, Elmondta mindkét alkalommal, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nem is csak, hogy elmondta, hanem egyenesen megparancsolta az ő tanítványainak. Azt nem rendelte el Jézus, hogy milyen gyakorisággal éljünk az úrvacsora jegyeivel, a kenyérrel és a borral. Vannak gyülekezetek, ahol havonta úrvacsoráznak a hívők. Mi gyülekezetünkben is minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentisztelet van. Vannak gyülekezetek, ahol a sátoros ünnepekkor, meg a nagyobb egyházi ünnepekkor terítik meg az úrasztalát. Kálvin János az Institúció első kiadásában, amit úgy hívunk, hogy Kis Institúció, 1536-ban jelent meg, azt javasolja, hogy a hívő emberek hetente úrvacsorázzanak. Minden héten vegyék magukhoz a szent jegyeket. Arról is ír Kálvin a Kis Institúcióban, hogy egyáltalán nem annyira fontos, hogy például milyen a bornak a színe. Igen, Jézus ebben a kérdésben nem adott rendelkezést. De kedves testvérek, jó, hogyha rendszeresen élünk az úrvacsorai jegyekkel. Lehetőleg havonta, hiszen megváltunk, ezt parancsolta. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus rendelte el tehát az úrvacsorát, hogy a benne hívők, az őt követők éljenek vele. Vegyék magukhoz időről időre a megtört kenyeret, a kiöntött bort, és közben emlékezetükbe idézzék, elevenítsék föl újra az ige szavait, hogy Jézus Krisztus teste megtöretett, vére elfolyt azért, hogy a bűnös bűnbocsánatot nyerjen a Szent Istentől. Az úrvacsora elhanyagolásával a hívő büntetést von magára. Ne hanyagoljuk el az úrvacsorával való élést. Hallottuk, hogy a 4 Mózes 9.13-ba az első szövetség idején már megiratott, hogy aki nem készített el a páskát, az kiirtatott a nép közül. És hallottuk a Lukács 14-ben a nagy vacsoráról szóló példázatból, hogy amikor az Úr hívta a vacsorára az embereket, és az emberek kifogásokat találtak, és nem jöttek el, akkor emiatt az Úr haragos lett. Az Úr vacsora elhanyagolásával, még egyszer mondom, a hívő büntetést von magára. Mi a célja az Úr vacsorának? Miért rendelte Jézus az Úr vacsora szentségét, sákramentumát? Kedves testvérek, hadd mondjam el azért, hogy soha ne felejtkezzünk el az engesztelés tanáról. Az egyházak soha nem felejthetik el, hogy Krisztus meghalt, mint bűnbak és bűnhordozó a bűnös emberekért. Miért olyan fontos ez? Azért, mert olyan könnyen elfelejtjük. A nyugati egyházakban sokszor lehet arról olvasni, hallani, egy-egy lelkész szájából, egyházi előjáró szájából elhangzik az, hogy nem is volt olyan fontos az a krisztusi áldozat. Jézus Krisztus nem is volt Isten. Kedves testvérek, hogyha elfelejtjük azt, amit az úrvacsora jegyei hirdetnek látható módon a mi számunkra, vagyis azt, hogy Jézus Krisztus egyszeri, tökéletes áldozata megtisztít minket minden bűntől. Ha ezt elfelejtjük, nem vagyunk többé egyház. Sőt, a sátán zsinagógái leszünk. Az úrvacsora bemutatja és megőrzi az igazi üdvösség egyetlen alapját. Ez az úrvacsora célja, röviden, hogy emlékezzünk a megváltásra, hogy ne felejtsük el, hogy Krisztus tökéletesen megváltotta azokat, akiket az Atya neki adott. Miért rendelte tehát Jézus az úrvacsorát? Milyen céllal rendelte el az úrvacsorát? Az előbb hallottuk, hogy hamarosan az irat terjesztésben meg fog érkezni egy kis füzet, egy londoni lelkipásztor, baptista, református lelkipásztornak a kis füzete. Engedjék meg a tanítvány, vagy a testvérek, nekem már a kezembe került ez a kis füzet, hogy ennek a kis füzetnek alapján 5 pontban hadd próbálja meg elmondani, összefoglalni, hogy mi az úrvacsora célja, miért rendelte el ezt, ami megváltunk. Pál apostol szavai 5 különböző irányba terelik a gondolatainkat az úrvacsorai igék kapcsán, és mindegyik gondolat egy mélyebb elgondolásra, elmélkedésre serkent bennünket. Először is az úrvacsora a figyelmünket a múltra irányítja. Mi történt a Golgotán? Mi történt a múltba? Aztán az úrvacsora igéi a figyelmünket fölfelé is irányítják. Ki az, aki meghalt, értünk a kereszten? Ki az a názáreti Jézus? Aztán az úrvacsora igéi előre is irányítják a tekintetünket arra a nagy vacsorára, amire a mi Urunk vár bennünket ott a mennybe. De az úrvacsora igéi arra is irányítják a figyelmünket, hogy egy kicsit befele nézzünk, hogy egy kicsit tartsunk bűnbánatot, vizsgáljuk meg, hogy mi van a mi szívünkbe. És végül az úrvacsora igéi, ami figyelmünket a környezetünkre is ráirányítják. Kik azok a testvérek, akik körülvesznek bennünket. Az első gondolat tehát az úrvacsora kapcsán az, hogy tekintsünk vissza. Hiszen az úrvacsora egy történelmi eseményre, a Golgota keresztjére emlékeztet bennünket. A mi megváltónkra, a tövis koronára, az ő mérhetetlen szenvedésére, az átszegezett kezeire, lábaira, az ostor csapásoktól véres testére, a köpésekre, az ütlegelésekre, arra, hogy a názáreti Jézus Krisztus hogyan viselte az Isten tomboló haragját az emberek bűne miatt. Kedves testvérek, hallottuk már, engem is ez meghat. És mindnyájunkat meg kell hasson ez az esemény, hogy újra ráébredjünk arra, hogy a mi üdvösségünknek milyen drága ára volt. És hogy a mi megváltónk mennyire szeret bennünket. Isten abban mutatta meg irántunk a szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk a kereszten. Testvérek, az úrvacsorának az a célja, hogy erre emlékeztessen minket. Hadd idézzem én is a 17. századi neves angol puritán prédikátor Thomas Watsont, azt mondja, Isten a lélek ezen ünnepét azért rendelte el, hogy élő emlékezetünkben tartsa haldokló megváltónkat. Azt mondja, hogy a lélek ünnepe ez. Ami abból a célból adatot, hogy emlékezetünkben tartsuk a mi haldokló megváltónkat. Kedves testvérek, amikor visszatekintünk a megváltás eseményére, amit hirdet az úrvacsora, látható jegyei hirdetnek, mindig tudatában kell lenni annak, hogy nem az ember oldja meg a bűnkérdését a saját életében. Nem az ember váltja meg magát a bűneiből. Bennünket már megváltott a názáreti Jézus Krisztus. Nála, benne keressük és találjuk meg vétkeinkre, lelkiismereti válságainkra a megoldást. Az úrvacsora tehát elsőként a visszatekintésre tanít bennünket. De amikor úrvacsorázunk, nem csak visszatekintünk a múltra, nem csak emlékezünk, hanem felfele is nézünk. Felfele tekintünk. Pál írja, hogy az oda fennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ki az, aki meghalt a Golgotán? A dicsőség ura, a királyok királya, Jézus Krisztus, akinek nevére minden térd, meghajol menjen és földön. Aki minden hatalom menjen és földön, akinél nincs nagyobb. Aki egy szuverén úr, aki egy mindenható úr. milyen hatalmas és kegyelmes ő. Jézus, a mi királyi képviselőnk a mennyben, tudjuk jól, hogy ott ül az Atya jobbján, és imádkozik értünk. Érted is, aki itt vagy, meg én értem is, aki itt vagyok. Az ő golgotai áldozatára hivatkozva az Atya előtt bűnbocsánatban részesíti a bűnbánattal és hittel hozzáfordulókat. Az úrvacsora jegyei megtanítanak arra, hogy tekintsünk fel erre a Jézusra, aki szent, aki végtelen szeretet, aki végtelen jóság, aki az ő istenségére nézve tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amikor feltekintünk hittel Krisztusra, akkor egy lelki közösségbe is von bennünket. Ezt úgy mondták a reformátorok, hogy unio mystica cum Christo. Krisztussal egy titokzatos lelki közösség. Cipriánustól tudjuk, hogy amikor az ős keresztényeknek meg kellett jelenniük a kegyetlen zsarnok előtt, akkor mindig úrvacsorát vettek. És az úrasztala mellől a mennyei bátorság erejével mentek a vesztőhelyre. És tudjuk, hogy így volt ez az elmúlt évszázadok során mindig. Eszembe jutnak a 20. századi hívő, akiket elvittek a Dunadeltába, és ott úrvacsoráztak. És a megpróbáltatás előtt mindig megtörték az Úr testét és az ő vérét, és kezükbe vették, és föltekintettek az ő Úrukra. Nekünk nagyobb Úrunk van, mint a megpróbáltatás, mint a zsarnokok, mint a császár, nekünk nagyobb Istenünk van. Ő a legnagyobb, ő a bűnösök megváltója. Ő a Szent Isten, Jézus Krisztus. Kedves testvérek, mi célból adatott az úrvacsora? Azért, hogy visszatekintsünk, azért, hogy föltekintsünk a mi megváltónkra, de azért is, hogy előre tekintsünk. Az úrvacsora következő célja az, hogy előre tekintsünk. Azt mondja a Pál apostol, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert egyszer el fog jönni. Elkövetkezik az a nap, amikor eljön, és az övéit egy nagy vendégségen látja majd együtt. Emlékeztessük magunkat erre is, hogy el fog jönni a mi Urunk, és meg fogunk állni ő előtte, és meglátjuk őt olyannak, amilyen. Én azt gondolom, hogy ezt minden hívő várja ezt a napot, és minden hívő kívánja ezt a napot. Mi is ott leszünk a mennybe, mint Krisztus megmentett népének a tagjai. De kedves testvérek, így mondja az apostol, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Az előre tekintés megújult odaszánásra serkent. Arra, hogy hirdessük bátran, amíg ő visszajön, hirdessük az ő halálát, hirdessük az ő megváltói halálát. Mondjuk el az embereknek, hogy elveszettek vagytok, te elveszett vagy Krisztus nélkül. Hiába vagy az Isten dicsőségének, hiába mondod azt, hogy te egy jó ember vagy. Hiába reménykedsz abba titkon, annak ellenére, hogy nem keresed őt, nem nyitod ki a Bibliád, a gyülekezetbe nem jársz. Most bocsánat, hogy olyan testvéreknek mondom, akik pont itt vannak és járnak, de sok ilyen embert ismerünk. Titkon abban reménykednek, mivel jó vagyok, megjutalmaz az Isten. Testvérek, mondjuk el, nem jó az ember. Nem jó az ember. Romlott az ember. A maga dicsőségét keresi az ember. De mondjuk el azt is, hogy az Úr Jézus odaállt a romlott ember helyére, ott a vesztőhelyen, a Golgotán, odaállt az elveszettek helyére, és megmentette az elveszettet. Aki előre tekint arra a napra, amikor az Úr visszajön, az boldog, várja azt a napot, de azt is tudja, hogy addig feladata van, a megfeszített Krisztust kell prédikálnia, az engesztelés tanát kell hirdetnie. Az úrvacsora jegyei a megfeszített Krisztust hirdetik, látható ígék. Kedves testvérek, tekintsünk most befelé is. Erről nem fogok sokat beszélni, mert láttam a programban, hogy délután erről lesz egy külön alkalom. Azt mondja az apostol, hogy vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Nem lehet csak úgy a magunk módján úrvacsorázni. Amikor ezt az igét olvasom, eszembe jutnak az egyház történeti példák, hogy bizony előfordult, amikor a lelkész eltiltott embereket az úrvacsorázástól. És sok esetben fölháborodást követte ezt. Hogy képzeli magáról valaki azt, hogy engem eltilt az úrvacsora jegyeitől? Hogy lehet ez? Volt olyan lelkész, akit emiatt elbocsátottak a lelkészi állás a hivatalából. Egy másik gyülekezetbe ment. Egyház fegyelmi ügylet. Kedves testvérek, valóban azt mondja az ige, hogy vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Szükséges befelé tekintenie, önvizsgálatot tartani az embernek. Az Úr vacsorának ez egy nagyon fontos célja. Ezért is adatott, ezért is rendelt el a mi Úrunk, hogy elmélyítse bennünk az alázatot és a bűnbánatot. Mert ő tényleg nem lehet az Úr testét és vérét magunkhoz venni, hogy közben nyilvánvaló bűnben élünk. Meg kell vizsgálni a szívünket, és meg kell tagadni minden bűnünket. Az Úrhoz való közeledés megalázkodással és bűneink őszinte megvallásával jár. Így mondja egy prédikátor, a megtört Krisztust megtört szívvel kell magunkhoz venni. Nem büszkén, nem gőgösen, hanem megtört szívvel és bűnbánattal. És végül az ötödik úrvacsora célja ez is, hogy tekintsünk, testvérek, tekintsünk magunk köré. Pál szavai arra intenek, hogy tekintsünk magunk köré. Azért, mert amikor összegyűlünk evésre, azt írja az apostol, azért testvéreim, amikor összegyűltök evésre, várjátok meg egymást. Az úrvacsora nem csak az Úrral von közösségbe bennünket, de egymással is közösségbe von bennünket. Az Úr közösségbe vonja a hívőket, a benne hívőket, hogy vele, de egymással is lelki, testvéri kapcsolatban legyenek. Hadd idézem újra Thomas Watsont, a puritán prédikátort, azt írja, az úrvacsora a szeretet vendégsége. Krisztus vére nem csak azért ontatott ki, hogy Istennel kibékítsen, hanem azért, hogy egymással is békességben éljünk. Krisztus teste azért töretett meg, hogy a keresztények közötti szakadásokat helyrehozza. Milyen szomorú, hogy akik azt vallják, hogy Krisztus testét fogják venni az úrvacsorában, egymás húsába tépnek. Hogy itt szépen kijövünk úrvacsorázni, és amikor vége van az Isten tiszteletnek, már is szídjuk és gyalázzuk egymást. Egymás húsába beletépnek. 1 János 3.15-ben olvassuk, aki gyűlöli az ő atyafiát, mind ember gyilkos. Aki gyűlölettel a szívében járul az úrasztalához, írja Thomas Watson, olyan az, mint Júdás Krisztushoz és Káin fivéréhez. Milyen jót vár a sákramentumtól az, akinek szíve romlottsággal mérgezett. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy befejezzem. Jézus a János evangéliuma 4. fejezetében azt mondja, ha jeleket és csodákat nem láttok, hisztek. Ma is nagyon sok ember van, aki jelekre meg csodákra vár, majd hiszek, ha az én kívánságomnak lesz valamilyen csodája, jele, majd akkor eljövök a templomba, majd akkor kinyitom a Bibliámat, imádkozok. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Testvérek, íme itt a jel, a megtöretett kenyér és a kiöntött pohár bor, amik a mi megváltónk személyére és az ő megváltói tettére emlékeztetnek. Legyen elég ez a mi számunkra. Higgyünk ebben a Jézus Krisztusban, higgyünk az ő váltságában mindenek előtt. Amen.
Köszönjük szépen. Jó volt megint hallani, hogy az úrvacsora az evangéliumra, az engesztelés tanítására emlékeztet bennünket. Elénk festi, hogy nem olyan pszichológiai kurzusokra van szükség, ahol megtanítanak bennünket az önbecsülésre és az önszeretetre, amelyek nélkül úgymond nem tudjuk egymást szeretni, és nem létezhetnek harmonikus kapcsolataink. Nem erre van szükségünk. Nem ilyen tanfolyamokra, hanem a megváltásra van szükségünk, amit szemléltet velünk a Krisztus. Köszönjük szépen a szolgálatot. Aki szeretne, fölállhat, és énekeljük a következő énekünket, a 17-es éneket. Én elnéztem az előbb. Akkor most jön a 17-es ének, ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjod lelkem, ó dicsőség erős királyát, őnéki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Zúgó harang, ének és orgona, szent nevét áldja. Áldjod őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sas szárnyon hordozott vezéret bajodban vég. Rólad ti itt vallás nyelven. Fele napfényed ülte nekem, őt áldjad örökké, ámen.
Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg most Sipos Ajtony Levente, kedves öcsém, szolgálatát, és Zsoltvadkerti lelkipásztor, aki az Úr Jézus Krisztusban való részesülés módjáról beszél nekünk.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Remélem bírják még a testvérek az Úr igéjét hallgatni, a figyelmük nem lankadt el. Egy ige verset szeretnék felolvasni, és ehhez kapcsolódna az ige magyarázat, amit elmondanék, és amivel készültem. Ez a Korintusi első levél 11. fejezetéből a 26. vers, ahol ez van megírva, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvérek, azt a feladatot kaptam, hogy azon a gondolaton és gondolatsoron vezessem végig a testvéreket, hogy milyen szerepe van a Krisztussal való kapcsolatunkban a szent jegyeknek. És három nagy pontba szeretném ezt összefoglalni. Egy pár szót szólnék arról, milyen az, amikor megbecsüljük a szent jegyeket. Beszélnék arról, milyen az, amikor valaki alábecsüli a szent jegyeket a Krisztussal való kapcsolatban, és milyen, amikor valaki túlbecsüli a szent jegyek szerepét a Krisztussal való kapcsolatban. Nos, hát ez egy izgalmas kérdés, hogy a 21. században élő mai ember hogyan kerülhet kapcsolatba Jézus Krisztussal, hogyan kerülhet kapcsolatba Istennel, modern szóval a transzcendenssel, miféle bizonyítékunk van arra, hogy Jézus Krisztus valóban él, milyen bizonyítékot tudunk szerezni arra, hogy amit ő ígér nekünk, a bűneink bocsánata, az örök élet és egy csomó dolog, az hozzánk is eljut személyesen. Ott kezdeném a dolgot, hogy Isten úgy rendelte, itt is hallottuk most a most felolvasott igében, hogy mindazt, amit Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt tett, arról mi, akik a későbbi generációkhoz és korokhoz tartozunk, az ige hirdetésen keresztül értesüljünk. A régészek nagyon sok mindent fel tudnak tárni, és ha a régészeti könyveket néznénk, akkor valószínűleg sok mindent megtudhatnánk Jézusról, de Isten nem hagyott semmit a véletlenre, hanem azt mondta, hogy az evangéliumot kell hirdetni. A múltban megtörtént eseményekről, a Jézus eseményről, a megváltásról, arról, hogy Isten kibékült a választottakkal, az evangélium szavain keresztül kell a mai embernek értesülni. Ezért van a missziói parancs. Ugye? Hirdessétek az evangéliumot. Most ez egy méltóságot is ad a Bibliának, Isten szavának, és Péter apostol azt mondja a levelében, hogy mindazt, amit a Bibliából olvastok, ezek nem emberi szavak, hanem ez Istennek a beszéde. Isten ezt üzeni nektek. Amikor a liberális teológia lerombolta a Biblia tekintélyét, szembefordult Istennel. És amikor az egyház elfogadta azt, hogy a Biblia nem Isten szava, csak esetleg itt-ott benne megtalálható, akkor hűtlenek lettünk az Úr Jézushoz. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy ezek nem emberi beszédek. Ez Isten szava, amit a szolgáinak, az ő követőinek hirdetni kell, mert az emberek ebből értesülnek az Isten megbéküléséről, a bűnbocsátról és mindenről. Na most, amikor azt kérdezi ma valaki, hogy én hogyan részesülök Krisztusba, akkor úgy, hogy ezt elhiszem. Jön hozzám az információ a Bibliából, minden ember, a testvérek is így értesültek erről, és ezt elhisszük. Isten, hogy így mondjam, modern szóval kompatibilitást hoz létre az evangélium üzenete, meg a mi szívünk között ez a hit. Össze tudunk kapcsolódni. Meg tudjuk érteni, ami értelmes beszéddel és szavakkal Isten a Biblián keresztül mond nekünk. Tehát a múltban történt csodálatos eseményről mi úgy szerzünk tudomást, hogy az evangéliumot elhisszük. A mai ember, tehát a múltban élt Krisztussal, mivel ő most nincs közöttünk, hogy kerülhetünk kapcsolatba? Hit által. A hitnek azért van egy bizonytalanság, ezt érzékelik talán a testvérek is. Nagyon sokan megtámadják a mi hitünk tárgyát, Krisztust. Kérdéseket tesznek föl nekünk, amire nem biztos, hogy tudunk választ adni. A mai ember meg mit akar főképpen? Bizonyítékot. Bizonyítsátok be nekünk azt, amiről beszéltek. És a hitnek van egy feszültsége, mert hogy bizonyítsuk nektek? Hát nem tudjuk bizonyítani. Hát ez 2000 évvel ezelőtt történt, amiről mi beszélünk. Hidd el, amit a Biblia mond. És valaki azt, ha Isten megengedi neki, hittel megragadja. És a hitében tartja. És mindaz, amit a Biblia mond nekünk Istenről, Krisztusról, üdvösségről, az belül a hívő embert átformálja. Átformál bennünket. De ez a kapcsolat tehát a múltban élt Krisztus, vagy nyugodtan mondhatjuk a jelenben is élő, de Isten jobbján levő Krisztus között egy állandó hit kapcsolat. És ezt szeretném aláhúzni, a hitet. A hit kapcsolatot. Ebben a hitben van szerepe az úrvacsorának. Amikor Isten irgalmas hozzánk, és azt mondja, nem csak a fületeknek hirdetem az evangéliumot, hanem fogd meg, edd meg, és amilyen biztos, hogy a szádba érzed a kenyeret meg a bort, olyan biztos, hogy amiről az evangélium beszél neked, és amit elhiszel, az olyan igaz. Ahogy érzed a szádba, hidd el, hogy az olyan igaz, amit az evangélium hirdet neked. Ezért van az, testvérek, hogy amikor úrvacsorázunk, az apostol szavait követjük, hirdetjük az Úr halálát. Nagyon fontos hirdetni az Úr Jézus szavát. Az Úr halálát, az egész megváltásnak a művét. Mindannyian tudjuk azt, hogy amikor eljön a feltámadás, akkor a hit igazolódni fog. Legalábbis ezt reméljük, ugye? Azért vagyunk keresztjének. Most hitbe tartjuk kapcsolatot Krisztussal. Imádságba szólunk hozzá, mert a hitnek van egy ilyen rendkívüli képessége, hogy beszélünk ahhoz, akit soha nem láttunk, és mégis úgy gondoljuk, hogy ő valóság. Aztán elolvassuk az igét, és amit ott megértünk, információkat, azokat a szívünkbe véssük. De a hitben való maradás, ez egy nagyon fontos dolog a mi számunkra. De tudjuk azt, hogy amikor meg fogunk halni, és eljön a feltámadás, akkor le fog egyszerűsödni ez a kapcsolat, mert akkor már nem hitben fogunk élni, hanem látásban. Minden érzékszervünkkel látni fogjuk a feltámadott testbe, ami Urunkat, és mindaz, hogy amit a Bibliában mond, az szóról-szóra úgy igaz. De ez most még nem a miénk. Most marad a hit, amit Isten a szívünkbe csöpögtet, ami által valóságnak, olyan valóságnak vesszük mindazt, amit Isten mond, hogy minket nem lehet meggyőzni arról, hogy az nem úgy volt. Akármennyi professzort kiállítanak, és elmondják nekünk, hogy értsétek meg, hogy ős robbanás volt. Mi akkor is azt mondjuk, hogy nem. Mindegy, mit mond a tudomány, mert a mi hitünk azt véli igaznak, amit Isten az evangélium keresztül üzen nekünk, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot. De testvérek, tovább lépünk egy kicsit, ezt most őrizzük meg a szívünkbe, hogy ez a megbecsülés az úrvacsorámkor hitben maradunk, és a szent hegyeket annak értelmébe vesszük magunkhoz, hogy éltetik bennünk mindazt, amit a hitünk tárgya, Krisztussal, üdvösséggel, a Szentírással kapcsolatos. De vannak közöttünk olyanok, testvérek, a kereszténységen belül, akiknek a hitben járás nem elég. Ők bizonyosságot akarnak. Kétfajta irány van. Az egyik az, amelyiknek az életében az úrvacsor aztán végül semmi szerepet nem tölt be. Erről majd mindjárt szólok egy pár szót. Ez a miszticizmus. A misztikus hit, amely valahol, majd mindjárt látni fogjuk igazából önmagunkban, bizonyítékot akar találni Istenre. el akarja hinni, meg akarja tapasztalni, át akarja élni, hogy ami a mi számunkra a hitben van, azt mondja, nem, az itt van bennem, majd mindjárt beszélek erről. A másik meg a katolicizmus sákramentalizmusa, amely meg túlbecsüli a szenthegyeket, mert azt mondja, hogy ha eszed a kenyeret, iszod a bort, akkor lépsz kapcsolatba az Istennel. Az lesz egy titokzatos egység. Ezek meg túlbecsülik a szenthelyeket. Mind a kettőnek az a baja, hogy elfordul Krisztustól. Az egyik önmagába keresi a Krisztust, nem a hit tárgya, amit egy objektív, külső dolog, hanem önmagába keresi. Ott nincs jelentőség az úrvacsorákban, nem segít hozzá az Isten élményhez. A másik meg túlbecsüli a szenthelyet, ott se fontos már Krisztus meg az evangélium, hanem a szent jeggyel való élés az a lényeg, mert akkor jön belém a Krisztus. Na beszéljünk egy kicsit először az egyikről, a misztikus kereszténységről, amit én csak így nevezek, lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés erre. Sok keresztjén van testvérek, aki a Biblia tanításától teljesen idegen módon, ma egy nagyon divatos felfogás szerint, Istennel és Jézussal való kapcsolatot egyfajta közvetlen Isten kapcsolatként akarja megélni. Az ilyen ember számára a Biblia nem annyira fontos, csak egy illusztráció a hitében. Ugyanis ő érezni akarja az Istennel való kapcsolatot. Két iránya van ennek, két okát is felfedezhetünk. Az egyik a modern pszichológia, talán ez jobban hat sok emberre. A másik meg a keleti meditáció. Nagyon sok keresztény embernek ez a két dolog nincs a helyén az életébe. Sokan vannak ugyanis testvérek, akik úgy akarnak Istennel kapcsolatba kerülni, és ezt hangoztatják is, hogy azt az eszközt, amin keresztül Isten jön hozzánk, a Bibliát és az evangélium üzenetét, ezt félreteszik. Nem kell templomba menni ahhoz, hogy én vallásos legyek. A népszámlálásnál mennyien jelezték azt? Ők vallásosak a maguk módján. Vagyis nem kell a templom, nem kell a Biblia, nem kell az úrvacsora, de én vallásos vagyok. Nekem vallásos élményeim vannak. Talán érzik és ismerik a testvérek ezt. Az ilyen kereszténységnek nem elég az ige, nem elég a Biblia. Ők ennél többet akarnak. Kapcsolatba akarnak lépni a transzcendenssel. Át akarják élni az Istennel való kapcsolatot. Ez olyan, mintha valaki telefonálni szeretne külföldön élő testvérének, vagy beszélni szeretne vele, de azt mondja, én pedig a telefonhoz nem nyúlok hozzá. Hát akkor hogy akarsz vele beszélni? Kiállsz a torockótér, és kiabálsz abba az irányba, amelyik Amerikában mondjuk? Hát meg lehet próbálni. Testvérek, a misztikus kereszténység az ilyen. Kiabálok és kapcsolatba akarok az Istennel kerülni, de nem azon az úton, ahogy én vele kapcsolatba kerülhetek, hogy elolvasom a Bibliát és imádságba szólok hozzá, hanem elkezdek kiabálni az Istennek. Vagy nem kiabálok, nehogy bolondnak nézzenek, hanem elhiszem azt a panteista nézetet, hogy az isteni szikra bennem van. És majd a pszichológiát itt kavarjuk egy kicsit ide a dolgokhoz, mert a keresztjének jó része úgy hiszi, testvérek, hogy azért kell befelé koncentrálni, mert az ember lelkének van egy olyan mély rétege, ahova az Úr Jézust behívtuk, ott van bennünk, és ha elég erősen elcsendesedünk, akkor meghalljuk, hogy Jézus mit mond nekünk, a bennünk lakozó Krisztus. Hallották már biztos testvérek ezt a nézetet, nem? Hívd a szívedbe az Úr Jézust, és amikor elcsendesedsz, és elmeditálsz, akkor tulajdonképpen figyelj magadra. Még van, aki azt is mondja keresztények között, hogy a lelkiismeret hangja Isten hangja. Legyünk gyanúsak ezzel, testvérek. Ha a lelkiismeretünk hangja egybeesik Isten igéjével, akkor igen. De egy csomó megtévesztés van, amikor a lelkiismeretünk hangja nem esik egybe Isten igéjével, akkor megtéveszt a lelkiismeretünk is. Tehát vigyázzunk ezzel. Na, de mégis vannak valak keresztjének, akik azt gondolják, hogy a lelkük mélyén van valami olyan belső hely, belső szféra, ahol Isten megnyilatkozik. Isten nekik mond valamit. Hányan vannak, akik egészen hétköznapi dolgokat szeretnének eldönteni keresztjénként, és szeretnék hallani, hogy Isten mondjon már nekik valamit. Most BMW-t vegyek, vagy Audit. És hiába olvasom a Bibliát, mert ez a két szó nem szerepel benne. Ugye? És akkor el kell magamban mélyen csendesedni, hogy, és akkor egyszer csak belül, ha nagyon jól csinálom, akkor érzem, hogy az Úr ebbe az irányba terel. És ismerik a testvérek ezt? Ez tipikus az a dolog, amikor valaki nem elégszik meg az Isten igéjével, hanem érezni akarja, valami titokzatos módon kapcsolatba akar kerülni Istennel, valami kijelentést akar az Úrtól venni. Ugye? Most azért megtévesztés ez, testvérek, mert az ilyen Istennel való kapcsolat idézőjelben nem Istennel való kapcsolat, ez egy belső képzelődés. Amikor az ember saját magára figyel belülről, nem Istent hallja, mert Isten nem ott van. Az ember csak képzelődik. Ez ilyen önszuggesszió. Belemagyarázom a fejembe azt, hogy amit én itt most mondok, vagy hallok, ez mintha Isten mondaná nekem. Ez a közvetlen Isten kapcsolat. Ahogy már említettem is, a testvéreknek, az így gondolkodó emberekben az a feltételezés van, hogy Isten közvetlenül az emberben lakik. Valamelyik részébe. Ha megkérdezzük az embert, hogy na de mit gondolsz, hol lakik benned Isten? Ezt nem tudja megmondani senki pontosan. Hogy hol, de ehhez nagyon jó jött a pszichológia, amikor különböző mély rétegekről beszél az emberi lélekbe, és akkor oda valahova el lehetett az Istent is nyomni, valamelyikben ott van Isten is. Lehet, hogy egy kicsit még följebb van az ördög. És akkor egy ilyen társasház az emberi lélek, hogy bennem lakik Isten, ördög, angyalok, démonok, feleségem, mit tudom én, gyerekem, én, és akkor minél, hogy utazok a lifttel magamba, majd arra hallgatok. Régi tanítás ez, testvérek, ezek akik így gondolkoznak, azt hiszik, hogy valóságosan is Krisztus bennük lakik, vagy Isten. Tényleg bennem lakik, és belőle kell figyelnem ahhoz, hogy őt meghalljam. Az ilyen kereszténységben, testvérek, nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen benyomások érnek engem. Milyen gondolatok születnek bennem. Esetleg hallok valamit. Ugye? Hú, hallottam valamit. Ez lehet, hogy az Úr hangja volt. Valami belső irányításra kell figyelnem. Hozok egy döntést, és úgy érzem, megkönnyebbültem. Na, ezt a könnyebbséget az Úr adta. Most üzen az Úr. Érzik a testvérek, hogy itt szó sincs arra, hogy az Úr halálát hirdetjük, és a Bibliával foglalkozunk, hanem magunkra figyelünk, magunkba koncentrálunk. Itt nincs szerepe az úrvacsorának, nem semminek. Se az igének, se az úrvacsorának, csak az én élményemnek, az én megérzésemnek, hogy az Úr mit üzen nekem. Az ilyen emberek gyakran beszélnek nekünk belső boldogságról, megelégedettségről. Közvetlenül megtapasztaltam az Urat. Szólt hozzám az Úr. Ezt vagy azt üzente nekem az Úr. Ezt vagy azt hallottam. Amióta ez történt velem, olyan kiegyensúlyozott vagyok. Soha szó sincs az evangéliumról, az ige üzenetéről, hanem én rólam van szó, hogy mit érzek én, meg az Isten, meg mi ketten, hogy válunk egyé. Az ilyen ember aztán egy idő után nagyon vágyik arra, hogy ezt az Isten élményt újra meg újra megélje. És most nem fogok kitérőt tenni, de elégedjünk meg azzal, hogy a karizmatikus kereszténység ezt adja sok kereszténynek. Amit ők a Szentlélekkel való kapcsolatnak élnek meg, az nem az. Az nem az. Az ilyen embereknek nincs Istennel kapcsolatuk ilyen módon, mert Istennel így nem lehet kapcsolatba kerülni. Istennel hit által lehet kapcsolatba lenni. Nem élmények által. Nem valami módszerrel, hogy az Isten fölgerjesztem magamban. Nincs az emberben olyan dimenzió, testvérek, ami az értelem felett vagy alatt áll, ahol Isten elrejtőzik és megszólít bennünket, ugyanis Isten minket a saját képére teremtett, és kezdetektől fogva Isten értelmesen szavakkal beszél hozzánk, mindannyiunkhoz. Az ige szavain keresztül, mert mi is értelmesek vagyunk. Itt értelmi síkon folyik Istennel a kommunikáció, nem megérzések alapján. Isten mindig szól hozzánk, mond nekünk valamit. Minden gondolatot a testvérek is szavakkal meg tudnak fogalmazni. Ugye? Isten így jön hozzánk. Nos, azért beszélek erről a misztikus kereszténységről, testvérek, mert nem az, hogy ez a Bibliában ilyen semmi nincsen, ezt is mondhatnánk, és itt le is zárhatnánk könnyen ezt a dolgot, de az a baj, hogy ez az egész elterel minket Krisztusról, az ő áldozatáról, elterel minket a kegyelemtől. Elterel mindarról, amiről a Biblia beszél nekünk, és amiről azt parancsolja nekünk, hogy azt higgyük. Abba kapaszkodjunk bele. Isten nem közvetlen módon jön hozzánk, hanem csak és kizárólag a Szentírás szavain értelmünket megszólítva így jön hozzánk. A szentegyek pedig erre emlékeztetnek minket. Ugye? Ma az emberek nagyon nagy érdeklődéssel fordulnak minden olyan ember felé, aki az Istennel való kapcsolatának a tapasztalatairól beszél, hogy ő mit élt meg. És sokan azt hiszik, hogy a vallásos lét az Isten élményes emberek közössége, akik átéltek valamit, valami misztikus élményt. Testvérek, Istennel újra csak mondom, nem valami belső dinamikán keresztül tudunk kapcsolatot teremteni, hanem hittel vagyunk kapcsolatban Istennel. Hit által. Szólni kell még itt egy másik dologról is, testvérek, mert van egy csomó ember, aki a pszichológiával kapcsolatban nagyon ellenséges, nyilván mindent a maga helyén kell értékelni, de nagyon nyitott a keleti misztika felé. A keleti misztika ugyanúgy jut, mint egyébként a pszichológia alapú kereszténység, mert a keleti misztika kereszténysége szintén semmibe veszi a Bibliát, és semmibe veszi az evangélium üzenetét, meg a hitet. Biztos hallottak már róla, a testvérek most a református egyházban egyre jobban erősödik az úgynevezett kontemplációs imádság módszere. Az újszegedi gyülekezetnek talán a honlapján fönt is van egy ilyen írás, egy fordítás ezzel kapcsolatban, érdemes elolvasni. Ugyanis vannak emberek, akik a keleti meditációnak a hitvilágát áthozva a kereszténységbe, úgy gondolják, hogy nem imádsággal kell nekünk Isten megszólítani, nem hitkapcsolatban vagyunk mi Istennel és a Isten világával, hanem koncentráció, meditáció, kontempláció által egyre mélyebb lelki állapotba kell jutni, és ugye a kontemplációnak a lényege az, minden meditációs technikának egyébként ez a lényege, hogy a elemző gondolkodást kapcsolt ki, és valahol magadba egy belső utazást téve tapasztald meg, legyél, váljál egyé a benned levő Istennel. Önmagában, ha csak ezt az egy mondatot mondom, hogy az elemző gondolkodásodat kapcsolt ki a meditáció által, itt mindenkinek visítani kell, mert mi keresztjének most hallottuk az előbb, hogy Isten értelmesen szól hozzánk. De ez nem zavar sok reformátust. Ők azt mondják, nem, magunkba kell fordulni, és ott meg kell keresnünk Istent. Egy olyan mély rétegbe kell eljutnunk, ahol egy rendkívüli érzékelés által megtapasztaljuk Istent, Isten ott szól hozzánk. Németh Sándor elmondja az egyik beszédében, hogy ő is ez által kerül olyan állapotba, amikor Isten kijelentéseket ad neki. És aztán amikor visszajön, akkor elmondja, hogy milyen kijelentéseket adott Isten neki. A baj ezzel az egész gondolattal, azt testvérek, hogy ez nem egy személyes Istenről, vagy nem egy személyes Istenbe hisz, aki ezt vallja, hanem a keleti világ panteista Isten képét képzeli, ugye ők azt gondolják, hogy az Isten az egész univerzummal azonos. Az emberekkel, fákkal, növényekkel, mindennel kapcsolatban, és meg kell találnunk azt a technikát, ahogy ezzel az istenséggel kapcsolatba kerülünk. A panteista világképet valló keresztjének, testvérek, azt mondják, ez az elsődleges szabuk, innen ismerik meg a testvérek. Mi mindannyian egy Istenbe hiszünk. Innen lehet megismerni. Tehát teljesen mindegy, hogyha keresztjén vagy, meditálj, és el fogsz jutni ahhoz az Istenhez, akihez egy muszlim, amikor meditál is eljut, vagy egy buddhista, amikor meditál eljut. Ez mindannyian egy Istenhez jutunk el. Mert ez az Isten betölt mindent. És minek veszekszenek a papok egymással, és ebben az egész szemléletben, mert innen indulunk ki, és nem fogom tovább ragozni a testvéreknek ezt, az úrvacsorának semmi szerepe nincs ebbe a fajta kegyességbe. Ott a magunkba fordulásnak, a belső misztikus utazásnak, jóga gyakorlatoknak, légzés gyakorlatoknak van szerepe, annak van szerepe, hogy mormoljunk bizonyos mantrákat, van már ilyen keresztjén meditációs közösség, testvérek, mantrákat, keresztjén szövegeket mondanak, és úgy mennek, haladnak befelé a meditáció útján, míg nem egyesülnek az Istennel, mondják ők. Ebben a nézetben nem kell Biblia, semmi nem kell. Nem kell gyülekezetbe menni, minek menjünk gyülekezetbe? Otthon kiterítem a kis szőnyegemet, és egyesülök a világlélekkel. Minek úrvacsor, az semmi szerepe nincs ennek. Nem kell közösség, mert egy transzcendens, alsó, mit tudom én, milyen állapotban levő közösségünk van egymással. Semmi köze nincs a kereszténységhez. Na de beszélek, mert nagyon szalad az idő, a másik végletről, mert ez az a csoport a kereszténységnek, akiknek semmi jelentősége nincs az úrvacsorának. Se a közösségnek, semminek, amit itt az előbb hallottunk az előző két szolgálatban az úrvacsorával kapcsolatban. De most szólnék arról a nagy eretnekségről is, testvérek, amely már nagyon régóta tombol az emberek között. A római katolikus világszekta képviseli ezt, a sákramentalizmus, így nevezzük. A római katolicizmus nézete szerint, testvérek, és ez is azért baj, mert eltereli megint Krisztustól minket, az Istennel 7 sákramentumon keresztül tudunk kapcsolatba kerülni. Ugye? A szakramentumát, ahogy szokták mondani, ugye? Meg a 7 szentségét, amikor mondják, ugye ez mindenre utal, a katolikus egyháznak a társadalomban mélyen betyökerezett eszméjére val. Vagyis ez azt jelenti a római katolikus egyházban, hogy a felszentelt pap a felszentelt helyen a szentségek által hoz minket kapcsolatba az élő és örök Istennel. A római katolikus egyház úgy tartja, hogy az egyház és Jézus között van egy nagyon titokzatos kapcsolat. Jézus és az egyház között. Ezt mi is valljuk, de nem úgy, ahogy ők. Ezáltal a titokzatos kapcsolat által maga az egyház a sákramentum. Nem fogom most ezt nagyon bonyolítani, írják fel a testvérek, nézzenek utána. Az egyház maga a sákramentum, és így, amit a római katolikus egyház tesz és mond, az tulajdonképpen nem más, mint amit Krisztus tesz és mond ma a világban. Tehát Krisztus, aki szerintünk a hitünk tárgyába szerepel, az Atya jobbjában most szerintük nem, hanem itt van az egyházban, és amit az egyház mond és tesz, és odaad neked bűnös ember, akkor Krisztussal így kerülsz kapcsolatba és Istennel. Vagyis a történelmi és jelenlegi távolságot Isten és az ember között úgy hidalja át a római katolikusság, hogy azt tanítja, hogy az üdv javakat, Jézust és mindazt, amit ő jelent a hívő ember számára, az egyházban a sákramentumokkal való élés által lehet áthidalni. Itt a szent jegy, hoc es corpus, mondja a pap. Ugye innen van a hókusz pókusz. Nem értett az egyszerű nép, hogy mit mond a pap. Ugye, mert háttalálta a népnek, így beszélt, ugye, nem hallották rendesen, hoc es corpus, ez a Krisztus teste, és megtörte a pap, csak azt mondták, hogy ott hókusz-pókuszul elől a pap, ugye nem értették, hogy mit mond. De ennél komolyabb dologról van szó, testvérek, a katolikus egyházba, mert ők úgy gondolják, hogy az egyházban, a papságban, a pápában, aki Krisztus földi helytartó, ők ezt valósággal így hiszik. És a pap, a pápa által megszentelt, kézrátétellel tovább adott apostoli hagyomány teszi alkalmassá a papokat arra, hogy mindenki ott azon a helyen, ahol ő papként szolgál, a Krisztus testét újra meg újra megáldozza. És ha te abból veszel, akkor részesülsz a Krisztus áldozatában. Akik voltak katolikusok, vagy talán most vannak is itt közöttünk, azok tudják azt, hogy amikor elmegy egy katolikus ember gyónni, ugye? Akkor megmondják neki, hogy mi a penitencia, hogy teszélheti jóvá a bűnét, de ez nem elég, hanem a mise áldozáson ott kell lenni, és akkor lesz része a lelkednek a bűnbocsánat, ha ott ténylegesen megkapod a szent jegyet, az átváltoztatott szent jegyet. Itt látják a testvérek, hogy itt meg arról van szó, hogy túl van becsülve az egyház, túl vannak becsülve a sákramentumok, mert mintha az jelenítené meg számomra, és az által kerülnék kapcsolatba Istennel. Itt meg már megint nincs szerepe a hitnek, hanem az érzésnek, a megevésnek, ugye? A részesülésnek van szerepe. Ezért mondta azt a reformáció, és tudom, hogy nagyon csúnyán hangzik, és a mai PC világban ugye ezt nem lehet mondani, hogy ez egy kározatos báványimádás, mert az emberek elfordulnak Krisztustól, mert nem a Krisztus áldozata, egyszeri áldozata érdekli őket, hanem az, hogy én most itt vagyok és egyem. És most itt és megettem, és most itt bocsátotta meg Isten az én bűnömet. Én tettem azért, hogy én bocsánatot kapjak Istentől. Én most tettem azért, hogy örök életem legyen. És ennek semmi köze nincs a Bibliához. Mert nem marad meg az, ami nekünk megvan, hogy reménykedünk abba, hogy amit 2000 évvel ezelőtt Isten tett Krisztussal, abba van a mi váltságunk. Engem ott Krisztus képvisel. És hiszem, hogy 2000 év távlatából is Isten nekem tulajdonítja majd Krisztus igazságát. És erről most nem tudok meggyőződni. Nem tudom bebizonyítani, csak hiszem. És ebben reménykedem. Azt mondtuk itt, és ezzel kezdtem a mai igét, testvérek, hogy az Úrnak a halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ugye ez az úrvacsorához kapcsolódik. Vagyis nagyon fontos, amikor úrvacsorázunk, hirdessük az igét, és higgyük, amit az igében hallunk. Mert a sákramentumok nem újítanak meg önmagukba senkit. Hiába veszi magához egy ember a sákramentum jegyeit, hiába van rajta a keresztvíz, hiába ette meg a kenyeret vagy a bort, nem teremt kapcsolatot Istennel a szent jegy. Akármit is mond a katolicizmus. Az úrvacsora jegyei Krisztus művére utalnak. Azt kell hinni, amire a jegyek utalnak. A jegyek önmagukban semmit nem hordoznak. El szoktam én is mondani otthon a gyülekezetben, amikor keresztelünk, hogy ez Soltvadkerti csapvíz, ami a keresztelő edényben van. Az a jó kis vasas, vízköves víz. Az igével társulva itt a sákramentumkor szent jelentőséget kap, de ez még így se ér semmit. Ha Isten nem ajándékoz a keresztelt embernek hitet, mert a hit által lesz az ő számára jelentősége annak, hogy ahogy a keresztvíz engem megmosott, úgy mosta meg Krisztus az én lelkemet az ő drága vérével. De itt is arról van szó, hogy arra gondolunk, arra utal a jegy, ami Krisztussal történt. A testvérek hallották már itt, hogy a jövő évben a katolikus egyház nagy ünnepeket fog tartani. A református hitvilágunkban és a bibliás keresztény világban ilyen értelemben nincsenek szent helyek, nincsenek szent felvonulások, szent körmenetek, mise áldozás, szentségfelmutatás, meg nem tudom micsoda. De innen érték meg a testvérek, hogy a katolikus ember számára ezek miért fontosak. Miért fontos elmenni Fatimába, Lourdesba, Máriapócsra, stb., mert ott akar valami módon érhezhető, tapasztalható módon kapcsolatba kerülni az Istennel. Nem elég neki a hit. Nem elég neki a hit. Nincs más út, amikor Isten az igét érthetővé teszi, és az ember megérti, akkor az ember elkezd tudatilag, értékrendileg kapcsolódni Istenhez. Ilyenkor hisz az ember, hisszük azt, amit az igében kijelent nekünk. A sákramentumok meg azt erősítik bennünk, amiről szól az evangélium. Becsüljük meg így, se alul, se túl a sákramentumokat, hanem becsüljük meg, ahogy az Úr rendelte. Amen.
Köszönjük szépen a ige szolgálatot. Nagyon aktuálisak ezek a dolgok, azt hiszem mindnyájan érezzük is, meg tudjuk is, hiszen elég erősen halljuk a római katolikus propagandát, és még csak egyre erősebben fogjuk hallani. Ez hat ránk. És ugyancsak elég erősen halljuk és tapasztaljuk a karizmatikus mozgalomnak a nyomulását, és az is hathat ránk. És itt vagyunk két hatalmas erő, sodró erő között, és a Biblia szövetségben mi szeretnénk amellett maradni. Azt hiszem, hogy ez a most elhangzott három szolgálatból eddig is kiderül, de még a hátralevő kettőből is ki fog derülni. Mi szeretnénk maradni ott, hogy Isten az ő igéje által, a Biblia által szól, ebben mi hiszünk, abban hiszünk, amit ő mondott nekünk, a szavaiban hiszünk, és ez megmozdít minket, és engedelmességre serkent. Persze kicsit mélyebben is mondhatom, hogy az evangéliumban hiszünk, és az megmozdít bennünket az engedelmességre, és a mi Urunknak, Krisztusunknak, és az Atyának, és a Szentléleknek a magasztalására, és dicsőítésére. Mi szeretnénk ezen az úton maradni. És se nem katolikus tévejgésbe, se nem a karizmatikus tévejgésbe belecsúszni. Fontolgassátok ezeket a szívetekbe. Nagyon fontos tanítást kaptunk most itt Levente által is. Bizton állíthatom, nem azért, mert a testvérem. Most éneklünk egyet. Álljatok föl, hogyha lehetséges, vagy aki szeretne. A 75-ös éneket énekeljük. Hinni taníts, Uram!
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, mozduljon fel neked, gyűjteni lelkeket. Kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni.
Foglaljunk helyet. Ammondó vagyok, hogy egy imádsággal köszönjük meg az Úrnak a délelőtt áldásait. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy adtad nekünk szent sákramentumot is a keresztség mellett. Te látod, hogy itt élünk az utolsó időben, az utolsó napokban, és mekkora szükségünk van arra, hogy újra és újra eszünkbe juttasd a kereszt evangéliumát, a kiengesztelődésről szóló bibliai tanítást. Köszönjük néked, hogy most is eszünkbe juttattad. És köszönjük, hogy nem csak nekünk juttatod eszünkbe, mert erre épülhet a mi hívő életünk, hanem arra is biztattál minket, hogy hirdessük is szavakkal is, és ezzel a néma ige hirdetéssel is, amikor idejövünk az urasztalához, hirdessük a te halálodat, mely megváltásunk, üdvösségünk, a világ megújulásának alapja. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk a keresztért, dicsőítünk téged megtört testedért és kihulló véredért, és valljuk, hogy nincs más reménységünk. Köszönjük néked, hogy megváltattál minket egyszer s mindenkor ott a kereszten. Segíts bennünket, hogy tudjunk ennek örvendezni, és tudjunk téged magasztalni. Áldott Úrunk Jézus Krisztus, várunk is téged vissza. Kérünk, jöjj el hamar. Amen. Kedves testvéreim, télelőtt az úrvacsora kincsei közül kikutattuk már azt, hogy ki szerezte, aztán mi okból szerezte, mi volt a célja ezzel, illetve kicsit gondolkoztunk arról, hogy hogyan részesülünk mi Krisztusban. Az úrvacsora sákramentuma. Tudjátok, mit jelent a szó sákramentum? Nem. A sákramentum az azt jelenti, így nevezték a katonai esküt a római seregben. Tehát amikor a római katonák fölesküdtek a császárra, hogy hű katonák lesznek, akkor ezt úgy nevezték, ezt a katonai esküt, hogy sákramentum, most így magyarul, magyarosan. Tehát ez a katonai eskü, amikor a sákramentum szó átment a úrvacsorára és a keresztségre, mert amikor abban mondjuk részesülünk, akkor fölesküszünk nem a császárra, hanem Krisztusra, hogy életünk végéig az ő hűséges katonái leszünk, seregében fogunk harcolni, mellette állunk. Na ez a sákramentum. Úgyhogy mindig esküdjetek, hogy ha ide jöttök, vagy ott, ahol vagytok, oda mentek az urasztalához. Mindig esküdjetek föl szívetekbe megint Jézusnak. Tegyétek le a hűségesküt neki, újra meg újra. Most a délutáni szolgálatok rendjén következik Sipos Vizaknai Gergely, akivel csak névrokonok vagyunk, meg lelkirokonok, de testvér szerinti rokonság nincs közöttünk, de barátság az van. Ő fog arról beszélni, hogy vizsgálja meg az ember magát, és úgy jöjjön, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a borból.
Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és elcsendesedve kérjünk áldást a nap további részére is. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyedül a te igéd élő és ható, és köszönjük, hogy a te igéd vizsgál meg bennünket, mert te vagy az áldott orvos, aki adod a diagnózist, és köszönjük, hogy te adod a szabadítást, a gyógyítást. De könyörülj rajtunk, hogy merjünk odaállni igéd és lelked világosságába. De köszönjük, Jézus, hogy te mondod, hogy elküldött a te lelkedet, és köszönjük, hogy elküldted, és köszönjük, hogy a te lelked győz meg arról, hogy mi a bűn, mi az igazság, mi az ítélet. Szeretnénk odaállni igédnek nem a röntgen sugarába, hanem a szívünk mélyéig hatoló világosságába, hiszen élő és ható, te igéd és elhat a szívünknek a mélységéig, és megítéled annak szándékait és gondolatait. Könyörülj rajtunk, hogy letegyük a képmutatást, a hívő képmutatást is, és döbbents rá arra, hogy mi van a szívünkben, mi van ott, amiről tudunk, de rejtjük, és mi van ott, amiről mi sem tudjuk. Urunk, szenteld meg igédet, szenteld meg az ige hallgatásunkat, és szenteld meg az engedelmességünket, és áld meg az úrvacsorai gyakorlatunkat is, önmagaddal, önmagadért, az igéd mércéjével. Amen. Szeretett testvérek, szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és nagyon jól is, tudjuk kívülről, kedves testvérek, ezeket az ige szakaszokat, és ezt az ige szakaszt, aminek a következő bekezdését olvassuk, de mindig kérdés, hogy tudjuk-e belülről is, hogy éljük-e azt, amit mondunk, amiről bizonyságot teszünk, amit tanítunk, amit hirdetünk. Olvassuk, szeretett testvéreim, Isten igéjét, az első korintusi levél, jól ismert 11. fejezetéből a 27-től 34-ig terjedő versekből. 1 Korintus 11:27-től így szól hozzád hozzám az élőisten élő szava. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. És kedves testvérek, a délutáni ennek a szolgálatnak a címe az ige szakaszunkból ez a kiemelt mondat, hogy vizsgálja meg azért az ember magát. Ez a szakasz bővebb, erre fókuszálunk, de az igének a mondani valóját egy rövid gondolat erejéig majd érinteni fogjuk a hosszabb szakaszból. Tehát ami hangsúlyos, és kedves testvérek, a úrvacsorás istentiszteleteinken néha vendégként szoktam részt venni más gyülekezetben is, de van, ahol ott az ige felolvasása abban marad azzal, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. És ez a most felolvasott szakasz, ez úgy elmarad. Hát kedves testvérek, érdemes ezen is gondolkozni, és reménység szerint azok a gyülekezetek, amelyiknek a felelőse is lehetünk itt sokan, nem csak lelkipásztor, hanem azért presbiterei gondok kell előjáró, de gyülekezet a tagé, reménységünk, hogy azért ez elhangzik úrvacsorosztásokkor. Testvérek, ugye, ahogy a délelőtt során is lehetett róla szó, tehát van a úgynevezett katolikus gyakorlat, elmélet, átlényegül, hát nem találunk rá az igébe utalást, de sajnos, kedves testvérek, van a református, tradicionális gyülekezeti gyakorlat is, hogy elmegyünk, mert így szoktuk, és sajnos ott átszűrődik a mi református vagy protestáns közgondolgálata. Nem Isten hívő népére gondolunk, hanem azokba a népegyházi gyülekezetekbe, amelyiknek lehetünk a tagjai. Átszűrődik ez a gyakorlat, hogy elmegyünk, letudjuk, én láttam, emlékszem, gyerekkoromban valaki még a cipője nyelvét is megigazította, hogy méltóképpen álljon az Úr asztalához. És mégis valahol ott van átszűrődve ez a gondolkodás, hogy oda mentem, és ha nem is válik Jézus testévé és vérévé, de mégis a jegyek vételével én bűnbocsánatot kapok. Vagy gondoljunk vissza, akik megtért szíve vagyunk, hogy megtérésünk előtt hogy gondolkoztunk erről. Vagy esetleg kimondatlanul, de úgy sugallat szinten nem kísérte ez bennünket, hogy az Úr asztalához járulásunkkal kapjuk a bűnbocsánatot. Hát kedves testvérek, Jézus Krisztus vére tisztít meg. Az úrvacsorás Isten tiszteleteinkre már a bűnbocsánatnak az örömével kellene jönni. Előtte kellene oda borulni az Úr elé, tehát nem a szereztetésige meghallgatásával és az ott elmondott közös esetleg nagyon sokszor sablonos, felolvasott bűnvaló imádsággal bocsánat letudni. És gondolkozzunk, meg figyelve arra, hogy akik a gyülekezeteinkben vannak, akik gyülekezeti tag társaink, akik velünk együtt úrvacsoráznak, vagy akikkel mi úrvacsorázunk együtt, ők hogy gondolják? Vagy az a gyülekezet, ahol élünk, vagy ahol szolgálunk, hangzik-e erről tanítás? Mert a legnagyobb felelőssége az úrvacsorázónak van, mert azt olvassuk az igébe, hogy ítéletet eszik és iszik önmagának. De nagyon nagy a felelőssége a gyülekezetünk presbitériumainak és a gyülekezetünk ige hirdetőinek, hogy erről hangzik-e a tanítás, és kedves testvérek, aztán megvizsgálni azt, hogy megtért újonnan született hívő emberként. Esetleg mennyire rutinosodunk bele az úrvacsorázásainkba, a bűnbánattartásunkba. Számomra egy nagyon nagy próba, hogy hármas társegyházközségben szolgálunk, és van, amikor megtapasztalom, hogy testvéreim eljönnek reggel 7:30, és csak azért, hogy imádságos háttérrel ott jeljenek, elkísérnek minden Isten tiszteletre. De az a havi vasárnap, amikor 8:30, 10:00 és 11:45 úrvacsorosztás van, és közötte 3 ige hirdetés, most ezt jól értjük, hogy közötte, és oda kell érni időbe, de a készfogáskor mindenkit meghallgatni. Azért, amikor pirosra vált a sorompó, de még nem engedett le a kar, akkor még egy visszakettes padlógázzal még ne zúgjak át, mert már hallom a harangszót, és esetleg annak a ketyegő feszültsége, hogy lehúzott ablaknál hallom a harangot, vagy nekem oda kellene érni, de még jön egy vonat. És hogy ott lenni mindig. Szőrligeten is, Felsőgödön is, meg Alsógödön is, nem csak testestől, hanem lelkestől. Ezt most így tudom elmondani a szolgálattevői oldalról, és fenyeget, kedves testvérek! Hívő emberként a rutin. És így gondoljunk arra, hogy amikor, mert azt gondolom, hogy jelenlévő közösségben rendszeresen durvacsorázunk a gyülekezeteinkben, még talán egy picit fejeljen meg azzal, hogy húsvétkor, pünköskor és karácsonykor első és másodnapján is van. Ige hirdetési segítséget szoktam kapni, de azért az úrvacsorosztásban ott kell lenni. Amikor 2 nap alatt 6, meg esetleg még beteg úrvacsorosztások, de lehetnek olyan szolgáló testvérek, akik még intenzíven fronton 10-20-as szorványokba szolgálnak. De akár ha havonkénti vasárnapokon, vagy a úrvacsorás ünnepeken, melyik gyülekezetben milyen rend van. Azért úrvacsorázunk, mert benne van a gyülekezetünk ünnepi rendjébe, vagy ténylegesen megállunk az Úr előtt, és azt mondom, hogy hát Uram, akkor vizsgálatra jövök. Hogyan készülünk? Mert azért, ha körbenézünk, és akarva akarolunk, kedves testvérek, hat ránk a gyülekezeti közgondolkodás, hat ránk a saját gyülekezetünk, akkor is, ha mi vagyunk azok, akik világítunk, és mások azok, akik lejjebb húznak, de kedves testvérek, egy sötét terembe, ha egy gyertya ég ott, akkor is a gyertyának kell hatni kifelé, nem a magunk világossága, mert Krisztus a világ világossága. De egyrészt élem-e magam, amit hirdetek, mert miért könyörgött Saul Pál, hogy könyörögjetek azért, hogy az Úr nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Nem azért, hogy előttetek. És akkor először vizsgáljam meg, igen, magamat. És nézzük meg, hogy a bűnbánati istentiszteletek, az úrvacsorára készülő bűnbánati istentiszteletek mennyire vannak ott a gyakorlatunkban. És valaki így fogalmazta meg, hogy a bűnbocsánat öröme az kellene mindenkinek, de a bűnbánat mélysége? Hát nézzük meg, hogy egy úrvacsorás istentiszteleten hányan vagyunk ott. Legalábbis ahol eddig még lelkészként szolgáltam, gyerekként laktam, meg legátusként szolgáltam, soha nem voltak többen a bűnbánati istentiszteleten, mint az úrvacsora vételen. Sőt, egyenlő sem volt. Sőt, azért nagyon sokan vannak, akik még az évközi vasárnapokon sincsenek ott, csak egy-egy úrvacsorára mennek el. Rakozár azt jelenti, hogy bűnbánat tartás nélkül magamhoz veszek egy szent anyagot, ami végrehajtja bennem a bűnbocsánatot. Nézzük meg, hogy amit elméletileg nem vallunk, azt esetleg gyakorlatban mennyire éljük. Csak visszautalás, ugye ezzel kezdődik ez a hosszabb bekezdés itt, vagy agyadott pontján. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, tehát ezt az Úr mondja. Ez nem emberi rendelkezés, és nagyon hangsúlyos az is, hogy amíg visszajön, tehát a visszajöveletére is mutat, és akkor itt ugye az is elhangzik, hogy aki méltatlanul eszik és iszik. És nézzük meg, hogy itt is nagyon kényes pont, és el tudunk csúszni hívő emberként, hogy a bűnbánat tartásunkat is néha érdemszerző cselekedetnek gondoljuk. Vagy nem mondjuk ki, de mégis így próbáljuk ezt megélni. Nem azzal vagyok méltó, kedves testvérek, hogyha én bűnbánatot tartottam, akkor én már magam kihúzott mellényével állok oda. Hanem ha szabad ezt így summáz összefoglalni, hogy a méltatlanságom megvallásával, hogyha egyedül Krisztust tartom méltónak. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy gyermekednek neveztessem. És aki, mert hogy aki vétkezett, az ne jöjjön. Hát akkor testőre kijöhet. Hanem aki bánja is, és nem akarja folytatni. Hát akkor bele tudunk esni abba a végletbe, hogy a Lukás 15 elveszett fiúk példázata alapján, hogy feszítek a tornácon. Hogy atyám, minden parancsolatodat megtartottam. Hát nézzük már majd végig. Tehát a Krisztus méltóságát megvalva, és a magam méltatlanságát megvalva, és tényleg lelkileg térden, hogy Krisztusért fogadj, atyám. Vizsgálja meg azért magát az ember. Hát kedves testvérek, mi alapján? Mert aztán itt magyarázza is az igés, fogunk utalni egy Zsoltára, ami többenetesen megerősíti ezt az igét, hogyha mi magunkat vizsgáljuk meg, és mi nem is beszélünk arról egymást, mert egymást le tudnánk húzni. Az egymás bűnére döbbenetesen jó látásunk van. Nézd meg, Dávid ott bemegy hozzá Nátán, ismerős a példázat, már a Nátán példázata, bemenetel az történeti tény. Szóval itt van ez a helyzet. Mit mondasz rá? Méltó halálra! A más bűnére megvolt a látása. Jól mondta? Igen. Csak azt mondta Nátán, hogy akkor az a visszapillantó tükör, amiben most más néztél, akkor most fordítsd be. Igazat mondtál abban, csak ez, Dávid, rád is áll. Te vagy jelen esetben ez az ember. Persze nagyon fontos, hogy olyan közösségben vagyunk, ahol meg tudod kérdezni a házastársadat, esetleg meg tudod kérdezni a gyerekedet, a szülődet, vagy a lelki testvéredet, barátodat, és milyen jó, amikor a testvér barát is, hogy itt elhangzott, amikor a lelki testvér barát is, hogy ti hogy látok engem. Csak vigyázz, mert ez még mindig nem az ige mércéje. Érdemes figyelembe venni, csak ott is lehet, és olyan barátot keresni, aki nem a földbe döngöl, de aki nem hallgatja el azt, amit lát féltő szeretettel. Mert nem azon benne a Máté hét elején, hogy nevet ki a te felebarátod szeméből a colos deszkát, és plusz-minusz. Mert akkor hagyod elfertőződni, és hagyod megvakulni, és lebénulni. Hanem először nézzél bele az Isten igének a tükrébe. És amikor már tudod, hogy mi az, hogy odaborulni a kereszt alá, akkor majd lesz benned alázat, és nem fűrészel nyúlni a másiknak a szemébe, meg flexel, meg spajszerral. Hanem Krisztus vérében steril lélekkel tudsz odafordulni mentő szeretettel. És nem azért, hogy megvakítsd azt, aki egyébként csak kicsit látáskárosult. De meg nem nyúlsz hozzá, hanem az, hogy először engem, Uram. Valaki egyszer azt mondta, hogy a haragosaink azért vannak, hogy megmondják azokat a hibáinkat, amiket a barátaink nem mondanak el. Hát kedves testvérek, legyünk ilyen barátjai egymásnak, akik szeretettel mondjuk el. Milyen mérce szerint? Hát testvérek, ha laborvizsgálatra megyünk, akkor is van egy referencia tartomány. Nem azt mondom, hát én úgy gondolom, hogy a cukorérték így megfelel, valaki azt mondja, hogy az másképpen felel meg, tehát kell egy abszolút érték. Mert lehet, hogy én azt mondom, hogy nem, de akkor a doktorné azt mondja, hogy hát ez azért, ezen azért itt már dolgozni kellene. Ez nem szubjektív. És kedves testvérek, az Isten igéje, az Isten igéje, ez a mérce. És a 10 parancsolatot is tudjuk, kedves testvérek, fejből. De hogyha megnézzük, ne legyenek nekünk, ugye én az Úr vagyok a te Istened, tehát ezzel kezdődik a szabadító, ajándékozó Isten kijelentése. Mondhatnánk azt, hogy ez a 0. parancsolat. Ez az alap, ez a fundamentum, ennélkül nem értelmezhető a többi. Mert akkor törvényeskedő vagyok, vagy elbizakodott, ha sikerül, vagy elkeseredett, ha nem sikerül. És ne legyenek neked idegen istenhéid én mellettem. Testvérem, egyes számú bálvány, az az én vagyok, az ego. Amikor úgy burkoltan imádtatom magamat. Például vasárnapi ünnepi ebédnél mindenki kimeri a húslevest, és kezdi enni, és senki nem dicséri meg. És azt mondja a háziasszony, hát gyerekek, kedves vendége, kedves nagy tiszteleti úr, voltam olyan helyen, ugye nem nagyon jól sikerült most ez a leves. Merd azt mondani, hogy igazad van. Mert miért mondja? Hát dehogy is nem, hát ilyen jó húslevest életemben nem ettem. Mi ez, mint az öntőmjénesztetésre való buzdítás. És akkor néző, férfiak is vagyunk találékonyak erre. Csak egy példa. Csak egy példa erre. És kedves hívő testvérek, az, hogy imádok valamit, az kire szó, mondod-e még valakire, vagy valamire? És testvérem, amikor azt mondja valaki neked, hogy jaj, én úgy imádom magát. És ha te ezt szent szeretettel nem hárítod vissza, akkor megloptad az Isten dicsőségét. Döbbenetesen keskeny mesdjéken vagyunk, és hát azért itt van azért a kísértőtől való szívesség kérések, gyógyításba, jövőbe nézésbe és a többi. És akkor már rögtön megnézzük, hogy ki a, vagy ilyet nem mondunk, ilyenre nem megyünk. Rendben, de is tedd, de is menj! De a gyakorlatban, az Urat, az életgyakorlatodban megelőzi-e valaki, vagy valami? Ugye egészen más. Emberi készítményeit, ugye ne imád, ne részesítsd vallásos tiszteletbe, és innen a Buddha szobortól a Mária szoborig, meg a medálokig, ami azért előfordul a gyülekezeteinkbe. Azért hátukon feszületes keresztet nem visznek emberek, de azért érdemes azt is megnézni, hogy mondjuk milyen medálok lógnak a nyakba. És hát azért, ha elhallgatod, kedves testvérem, felelőtlen vagy, ha szólsz, hát kérjél az Úrtól bölcsességet. Az Úrnak a te Istenednek nevét hívja, csak nézzük meg, hogy mi a referencia tartomány. A vizsgálatnak a referencia tartománya. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Itt nem az Isten nevének gyalázó káromlásról van szó elsősorban, hát ez Izraelben fel nem merült. Ezt kivégezték ott azonnal. Itt az, ja Istenkém, hál' Istenkém, Jézuskám, hát az Istenke meg a Jézuska nem tud, senkinek nincs benne a Bibliájába, ha valóságos Bibliája van. Nézzük meg, hogy mennyire dobálózunk mi az Isten nevével. És nem azt mondja, hogy nevet fel abszolút, mert átlehető, átheshetünk a rabbinisztikus másik oldalba. Nem, hanem őszintén imádságba is bizonyságtételbe lehet azt úgy, hogy hála Istennek az Úr engem megsegített, és nem szerencsére. Ennek még a cifrázás, hogy az isteni szerencse. Na ez aztán a non plusz út. Nem hallottuk még? Az úrnapi munka, végeztetjük mással, mert mi nem csináljuk. Aki a te kapuidon belül van, testőrem. Én hallottam már olyan templomot, amit vasárnap is építettek. És nem a Jeruzsálem, mire gondolok. Hanem közelebb térbe és időbe. Meg egyébként az időbeosztásunk. Hát ha, miért borul az meg? Hát, hogy 6 nap alatt nem végezzük el minden dolgunkat, akkor 7-be bezuhan minden. És az időbeosztás összeforgása, a nappalok, éjszakák, rendje van-e, van-e csendes óránk, van-e csendes napunk, van-e csendes hetünk? Csendes napod el vasárnap, vagy beesel, kiesel? Szüleink iránti rövidítünk, szüleink iránti rende, tiszteletlenség, szeretetlenség, az ott kezdődött, mikor először dobbantottál másfél és korod, és azt mondtad, hogy nem. És az előjárók iránti? Vagy okosabbak vagyunk a papnál, a kormánynál, meg mindenkinél? Nagy tusa egyébként, hogyha mondjuk olyan gyülekezetben vannak a testvérek, ahol vannak hívők, de a lelki pásztor mondjuk nem átadott életű. Leaprítani könnyű. Azt mondta, egyszer megkérdeztek egy gyülekezetből hívők, egy másik hívő lelkipásztor, hogy mi zavarjuk el a papunkat, mert nem átadott élet. És azt mondta, hogy imádkoztak már a megtéréséért? Ja, azt nem. Azt mondja, kezdjék el. És tudjátok, ez a lelkész megtért. Azért az egy döbbenetes csoda. De ez kell egy olyan alázat, hogy ezt szeretettel tenni. Elhallgatni az megalkuvás, de ne legyünk hívő buldózerek. Ebben az esetben se. Tudnánk itt még tiszteletlenség, szeretetlenség. Aztán, ugye ne őj. Hát nem tudom, talán ritka kivétellel, de aki ember életet oltott ki, talán nem sok van itt. De testvérek, a magzatgyilkosság, arra is van bocsánat, de az is gyilkosság. És arra, hogy ezt én nem tudom megbocsátani magamnak, az önmarcangolás, az önvád, meg a másikra való ragaszt mondja, nem engeded el a másiknak így a bűnadóságát, akkor neked se engedd el az atya. Ez a ne ő parancsolat alatt van, testvérek. Amikor én még messze nem hívő szívvel, 8. koromban kinyílt előttem ott egy Biblia, hogy aki azt mondja az ő atyafiáról, hogy bolond, az méltó az ítéletre, azt mondtam, hogy nekem végem. Pedig akkor csak az egy vér szerinti öcsémre gondoltam, akire nem egyszer, nem kétszer mondtam, és az IQ meg a biceps, nem volt nagy bicepszem, most sincs az, de neki még kisebb volt. És én érvényesítettem az IQ-t, meg az erőt. És azt mondtam, hogy én akkor itt van az igébe. És aztán utána rájöttem, hogy ez azért ez a lelki testvérekre, meg egyébként az embertársakra is vonatkozik. Káros szenvedélyre, az élet megrövidítésére nem is beszél. Ugye ne paráználkodj, hát kell mondani. Hát aki megfordult egy másik, meg egy azonos nemű után, ilyen vágyal az, mint a lefeküdt volna vele. Ezt Jézus mondja. És kedves testvérek, a tisztátalan fantázia, sóvárgó tekintet, a parázna viccekkel mondjuk a munkahelyen hogy vagyunk, nevetünk, rajta beállunk a sorba. Hát testvérek, a pornográfia teszi ki az internetforgalomnak a 75%-át. És ennek a csapdájában benne vannak egyedülállók, fiatalok, férfiak, nők, házasok, nyugdíjasok. És ezzel járó önkielégítés kötelék. Ez szinte össze van kötve. Nem az, hogy mi az, amit mi gondolunk annak, meg a társadalom mond annak, hanem amit az Isten igéje mond annak. Mindig ott tartunk, hogy az Isten igéje szerint vizsgáljuk magunkat. Ugye ne lopj, meglopni a szeretetemet a másiktól, meglopni az Isten dicsőségét, ellopni a másiknak az idejét, a becsületét, visszatartani magamat a családomtól, visszatartani önmagát valakinek a házastársától, visszatartani az adományomat, a szolgálatomat, a tizedünk Úr ügyére való odaszánásával, hogy állunk. Aztán az igazmondás, a féligazság meg az igazság elhallgatása. És ne kívánd a te fele barátodnak házastársát és háztartását, meg ökrét, meg ladaszamaráját. És más autómárkáját sem. Tudjátok, mi ennek a másik oldal? Az elégedettség és a hála. Mert ha te hálás... De testvérem, ezt hadd emeljük. A saját, nincs ott, hogy a saját házastársadat ne kívánd. És az, hogy a saját autóddal, meg a saját házaddal, meg a saját jövedelmeddel és egészségeddel ne legyél elégedett, ez nincs ott az igébe. Ezért meg adjál hálát, saját házastársadat kívánd, és a saját dolgaiddal legyél megelégedett. Hát csupán nagyon röviden, kedves testvérek, de hát a bűnbánati zsoltárok, a hegyi beszéd elolvasása, de ezt már ennyire részletesen nem fejtjük ki. Belenézni a tükörbe, és kedves testvérem, amikor belenéztem a tükörbe, és látom, hogy nem áll jól a hajam, vagy meg kéne, én nem borotválkoztam mondjuk ma reggel, de a szakállamat nyírtam, de belenézek a tükörbe, utána mit csinálok? Megigazítom a megigazítani valót, vagy megyek tovább? Ha belenéztem az ige tükrébe, és azt mondtam, hogy igen, Uram, igaz, igen, Uram, kimegyek a mezőre, ezt a gyerekeimnek alkalmazzák ezt a trükköt, nem tudom ki, hogy van ezzel, gyerekeknek nem szeretnék tippet adni, ha itt van, de a szülők figyeljünk erre. Fiam, vidd ki a szemetet, vagy rendezz el a szobát, igen, apom, akkor megcsinálom. És egy nap múlva megírottam azt, hogy nem mondtam, hogy mikor. És mi az Úrral nem tesszük ezt, hogy igen, Uram? És nem teszem? Ha belenézel az Isten igének a tükrébe, mit látsz? És kedves testvérem, mit teszel utána? Mert nézd meg, bűnismeret, lehet, hogy azt mondod, hogy elméletben igen, igaza van a 10 parancsolatnak, mint egyszer néni, hogy mit tetszik hinni, azt, amit az egyház. És az egyház mit hisz? Azt nem tudom. Aláírta a Biankót. Tehát nézd meg a bűnismeret. Az egy dolog. Dávidnak is volt bűnismerete, de egy adott pontig nem volt bűnbánata. És saját magamra nézve, tehát az, amit igaznak tartok, azt bánom is. És aztán oda mentem-e az Úr elé, és igen, Uram, úrvacsorázni készülök. Nem csak akkor kell, meg nem csak akkor lehet, de azok mégiscsak mérföldkövek. Egy lelki átvizsgálás. Egy lelki kontroll. Uram, ebben és ebben és ebben, ekkor és ekkor vétkeztem ellened. És Jézusért kérem a te bocsánatodat. Mert hű az Isten, ha mi megvalljuk a bűneinket, van bocsánat a bűnre, a megvallott bűnre, a Krisztus vére árán, nem rutin. Az Úr nézi a szívet, ezt mondta Sámuelnek is. És utána, ha van rendezni való, viszintesen is. Ezt elrendezni, és kedves testvérek, utána pedig elhagyni. Elhagyni azt, amit megbántam és letettem. És kedves testvérek, az úrvacsora vételeink, úrvacsorázásunk után, az úrvacsorára való felkészülésünk után mi szokott változni? Legátus voltam egyszer valahol a Tiszántúlon, kijöttünk, gondok meg a lelkész maradt hátra, gondoknak soha, na tiszteletes úr, ezt is letudtuk. Hát ezt úgy érzékeltem legalábbis én, bár még akkor nem voltam lelkileg élő, de minthogyha ez nem a bűnbocsánat öröme lett volna. Hogyan jövünk? Hogyan készülünk erre? Lehet, megadhatja az Úr, hogy ott akkor, még esetleg van egy csendes perc, vagy a közösségi bűnvallóimádság, vagy az ige felolvasása, adhat ott akkor is. De az a pont, amikor már a villamosnál sípol, hogy be kell lépni. Még éppen fel lehet szállni, de most már automaták az ajtók a vonatokon is, tehát ott már nem lehet mozgó vonatra felkapaszkodni. Tehát hogy megyünk? Hogy megyünk, és az, amire röviden utalunk, még nézzük meg, hogy ugye megvizsgálja az ember magát, de hát az Isten igéje alapján, mert mi vagy felmentjük magunkat, vagy elkeseredésbe maradunk, nézzük meg a 139. Zsoltárt. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tehát én úgy vizsgálom meg magamat, hogy oda teszem magamat az Isten kezébe. És nézzük, döbbenetes ebből a szempontból a 139. Zsoltár, hogy az első vers az ugye így kezdődik a fejléc, hogy mondom a kántornak, hogy a Dávid Zsoltára szerint nyissa ki a korálkönyvet, de utána, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha felállok, és még ajkomon sincs a szó, tehát ez azt jelenti, hogy hú, már majdnem elkáromkodtam magamat, de lenyeltem. Hát testvérem, akkor a szívemben mi van? Hát az. És még nyelvemben sincs a szó, csodálatos előttem ez a tudás, és magas, és nem tudom felfogni, sehova nem mehetek el előled. Kibújócskázott úgy gyerekkorában, hogy letette a fejét, és azt hitte, hogy elbújt. Hát testvérek, az Úrral nem bujócskázunk néha? Vagy gyakran? Tehát Uram, én előtted vagyok, és én tisztában vagyok azzal, hogy előbb-utóbb el lehet gurítani, kedves testvérek, az élet végéig. Vigyázzunk, mert nem mindenkit hazaszólít az Úr, mindenkit maga elé szólít az Úr. Aztán onnan kérdés, hogy az atyáknak áldottai, vagy az átkozottak sorába folytatja valaki. Ezt hívő közösségben egyértelmű, de ezt nekünk hirdetni is kell. És nézd meg, hogy itt a Zsoltár pedig azzal zárja, hogy vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e a téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Uram, felhatalmazlak arra, hogy világíts át. Orvosi beavatkozásnál és röntgen MRCT alá kell írni, hogy kérem. Ha nem írod alá, nem fogják végrehajtani. Miért mész oda? Azért, mert amire van valami gyanú, beléd néznek úgy, amit emberi szem nem lát. Elmész az Úr elé, Uram, én ezt nem látom, gondolati szintig vizsgálj meg, onnan jön a bűn, és ezért, ha valaki valamit, meg valakit már nem kíván, abból nem lesz lopás, házasságtörés. Uram, kiteszem magamat neked, és én kérem, és elfogadom, Uram, a diagnózisodat, és nem magyarázok mellé, és nem azt mondom, hogy de a figyelj, Uram, tudok vétkesebbet. A Váci börtönben, meg a Balassagyarmatiban, meg a Markó utcában nálam huncutabbakat találsz. És azt mondja az Úr, hogy nem ezt kérdeztem. Te, hogy vagy? Ma ő 100 méteren fulladt meg, akkor én sokkal jobban életben maradtam, én 10 méteren fulladtam meg. Uram, szembesíts magammal, és szembesíts magaddal, hogy te vagy a Szent Isten, akinek az a mércéje, hogy egy egész életen keresztül a születéstől a szíved utolsó dobbanásáig egy vétek sem gondolatban, sem cselekedetben, szóban, sem mulasztásban, aki ezt teljesítette, az mehet. Hát de nézd meg az igével, egy ellen vétkezte az egész ellen. De nézd, nem, testvérek, nem is az a kérdés, hogy ki melyik parancsolat ellen vétkezett, hanem az a kérdés, hogy melyik parancsolat ellen miben vétkeztem. Nézzük már így, Uram, szembesíts a te szentségeddel, és szembesíts az én szentségtelenségemmel, és te szentelj meg. Testvérek, a szentet, azt Jézus avatja a megtéréskor, azt nem vatikáni tanács avatja, az ige szerint. Meg a boldogot is az Úr avatja. Meg akkor mindenki boldogtalan, akit nem avattak boldoggá. Az Úr szenteli meg az ő gyermekeit, meg utána. Persze először megtérés újjászületéskor, és utána újra is oda borulni. Hogy Uram, bepiszkított szívem, te tisztítsd meg, és gondolat mélységeig. Uram, a te igéddel, a te lelkeddel, a te vére rárán. És akkor kérdezzem meg, Uram, mi van a felszín alatt? Mi van a kép mutatásom mögött? És úgy odaállni, hogy Uram, bűnösök között én vagyok az első, tehát te most rám én is magamra fókuszálok. Úgyhogy a te tükrödbe nézek, és nem azzal foglalkozom, hogy ki jobb meg, ki rosszabb nálam, valamilyen vélt vagy valós emberi mérce szerint. És Uram, gyógyíts, tisztíts, és szabadíts. És azért arra hadd utaljunk röviden, hogy nem ezért van annyi beteg közöttetek, és nem ezért halnak meg annyian. Most csak így erről, hogy kedves testvérek, a rejtett, titkolt, hordozott bűnnek azért vannak következményei. Hát az Ákán rejtett dolgainak az egész közösségre nézve volt komoly következménye. És az, hogyha én rejtek valami fertőzöttet, valami rothadót a szívem sátrába elásva, azért az lehet komoly következménnyel a családomra, meg a gyülekezetemre néző, és ezt az Isten igen mondja. És igen, az Úr neveli az övéit, és nem akarja, hogy a világgal elvesszen az Isten gyermeke. És erről a mondatról annyit, hogy a többiről majd még. Tehát, hogy legyenek a gyülekezeti dolgaink is rendben. Nem az éke, az nem az úrvacsora rendje, és nem a gyülekezeti rendünk miatt van áldás, hanem az Isten áldását tapasztalva abból következően van egy rendje a gyülekezetünknek is. És ha többiről majd személyesen rendelkezem, ez folyamatosan újra és újra. Ezt az Úr mércére kell tenni a lelki dolgainktól egészen addig, hogy minden gyak kiáll az ajtóba, kifogadja az idejövőket, és hát ezt tudjuk, de nem ez a fő gondolatunk, de ez is ott van az igébe, tehát vizsgálja meg magát az ember, azaz, Uram, te megvizsgálsz engem, akkor is, hogy nem kérem, de Uram, én kiteszem magam annak, hogy az igéd mércéjével mérjél meg. Kedves testvérem, mennyire vagy te, de mennyire vagyok én vizsgálható, fedhető, vezethető és tanítható gyermeke az Úrnak. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Ne felejtsük el magunkat mindig megvizsgálni Isten törvényének a fényébe, és ami leginkább megjelent a mi Úrunk Jézus Krisztusban, mert ő benne testet öltött az Isten törvénye, és az ő fényébe, az ige fényébe állítva az Úr vizsgál minket, és magunkat is vizsgáljuk. Ítéljük el magunkat inkább, és akkor kegyelmet kapunk, mint hogy igazítsuk meg magunkat, és ítéletet kapjunk. Köszönjük a szolgálatot. Éneket éneklünk, álljunk fel egy pillanatra. A nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem.
Nagy mélységből szüntelen,
mesd meg lelkemet, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövő, amint vagyok, jövő, fiad érete, mondta vég, bűn sorában él vele, a jón a lelkem képtelen, fogad be gyenge gyermekem, fogadj be engemet, amint vagyok jövő, amint vagyok. Torságom gyávaság, a bölcsességem kávaság, más nem segíthet, ha te nem fogadj be Istenem. Amint vagyok jövő, amint vagyok, benne fény, de van remény, hogy az kinek kegyelme nap, ezt nem engedj seha. Amint vagyok jövő, amint vagyok jövő, fiad ére,
foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az utolsó ige szolgálatot. Horváth Géza, pasaréti lelki pásztor testvérünk fog szolgálni közöttünk. Közösségben vagyunk, közösségben élünk az úrvacsorával, hallgatjuk az igét kárunkra vagy javunkra.
A 455. dicséretben énekeljük az egyik sorban, az egyik versszakban, hogy csak még egy kis tűrés. Hát a szolgálat előtt ezzel biztatom a testvéreket, hogy csak még egy kis tűrés, és így hallgassuk figyelemmel az utolsó szolgálatot, amit én kaptam, aminek az a címe, hogy közösségben károtokra vagy javatokra. És hozzá az ige az 1 Korintus 11, 17-től 22, tehát a 11. fejezet 17. versétől a 22. verséig így hangzik. Ez pedig tudtotokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Mert először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Mikor tehát egybegyűltök egy azon helyre, nincs úrvacsorájával való élés, mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincseneké házaitok az evésre és ivásra, avagy az Isten gyülekezetét vetiteké meg, és azokat szégyenítitek-e meg, akiknek nincsen? Mit mondjunk néktek? Dicsérjelek-e titeket ebben? Nem dicsérlek. Kedves testvéreim, a mai csendes napunk ezzel a szolgálattal végződik, ezzel a néhány verssel, ami tulajdonképpen az előbb hallott ige versek előtt van. Vagyis Pál, amikor inti őket abban, hogy haszonnal vagy kárral gyűlnek egybe, és utána jön az, amit már több szolgálatban hallottunk, hogy mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Nem tudom, hogy akik a programot összeállították, mi volt a koncepciójuk, hogy ezt az igét, amivel tulajdonképpen kezdődik az egész, a végére hagyták, de én azt láttam meg, hogy jó ez így, mert először legyen az, amit az Úr adott, legyen szó arról, amit az Úr tett, amit elrendelt, és majd csak aztán legyen szó arról, hogy mi emberek hogyan élünk vele. Hiszen tulajdonképpen itt erről van szó. Először arra a kérdésre kerestük az választ az előző szolgálatokban, hogy mit kell tennünk, most pedig arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy hogyan tesszük mindezt. Először arról volt szó a szolgálatokban, hogy mi az, ami változhatatlan, ami örök. Most pedig legyen szó arról, amiben változnunk kellene, vagy változnunk lehetne. Először legyen szó a mennyeiről, aki adatott nekünk, utána legyen szó a földiről, az emberiről, ahogyan mindezt gyakoroljuk. Nagyon fontos megállapítás, testvérek, a következő. Az úrvacsora szent voltát, Krisztusi elrendelését és erejét nem hatálytalanítja sosem az ember tökéletlensége, a hívők helytelen gyakorlata vagy vétkei. Mint ahogy a második helvét hitvallásban benne van, hogy az ige erejét, az evangélium hatalmát nem törheti meg az emberi alkalmatlanság. Persze jó lenne, hogyha alkalmas lenne az eszköz, tiszta és szent és odaszánt, de az Isten ereje, az Isten evangéliuma, hatalma nincs emberhez kötve, és nem hatálytalanítja sem az ige erejét, sem az úrvacsora szent voltát a mi számunkra helytelen gyakorlat, vagy emberi vétek. Az megáll akkor is, mindennek ellenére is, amilyenek vagyunk, amilyen a gyülekezet. Egyszer, amikor még fiatal koromban kerestem ennek az okát, emlékszem, azt hiszem, egy Békés megyei gyülekezetben történt, mert akkor még az én számomra szokatlan volt az, hogy a gyülekezet egy része kimegy az úrvacsoráról, vagy a gyülekezet nagy része kimegy az úrvacsora előtt, és nem vesz úrvacsorát. És amikor erre rákérdeztem, hogy mi ennek az oka, akkor egy lelkipásztor azt mondta, hogy hát azért, mert a múltban azért voltak olyan lelkészek, akikre nézve a gyülekezet azt mondta, hogy én ennek a kezéből nem veszem el az úrvacsorát. Mert TSS-esítés mellett kampányoltak, odaadták magukat, eladták magukat, más nézeteket vallottak, iszákosok voltak, vagy paráznák esetleg. De testvéreim, ez szomorú dolog, és kár, hogy így van, de szeretném kiemelni, hogy az úrvacsora erejét és titkát ezek nem veszélyeztetik, és nem teszik az úrvacsorát méltatlanná. A mi méltatlanságunk az Úrtól szerzett és adott javakat és ajándékokat nem teszi méltatlanná. És itt látjátok, az apostol az igében nem a lelkészt feddi meg, vagy nem azt, aki az úrvacsorát osztja, hanem a gyülekezetet. Nem azt kérdi az ige, hogy milyen a lelkész, aki kiosztja az úrvacsorát, az, hogy milyen a gyülekezet. Nem azt vizsgálja az apostol, hogy mi van a lelkész életében, hanem azt, hogy mi van a gyülekezet gyakorlatában. Hasznotokra gyűltök egybe, vagy károtokra? Hallottunk arról, hogy milyen lelki hasznot készített nekünk Krisztus az úrvacsorában. És kell, hogy halljunk arról is, amit mi teszünk, amit én teszek kárunkra, vagy a gyülekezet kárára. Testvéreim, a Szentírás alapján ne legyenek illúzióink. Ilyen is lehet a gyülekezet. Ilyen is lehet a gyülekezet. Mi most az egyik Biblia órán a Cselekedetek könyvét tanulmányozzuk, és a negyedik fejezetet átvettük, amikor olyan szépen olvassuk, hogy a hívők sokaságának szíve, lelke egy volt. És az ötödik fejezet mivel kezdődik? Anániással és Szafirával. És azért van ez így, testvérek, már amikor kiárad a pünköstkor Istennek a szent lelke, és munkálkodik, és hirdetik az apostolok erővel és hatalommal az igét, és van gyógyulás, és van szabadulás, és van hitvalló bizonyságtétel az apostolok nyomán, és a hívők közösségének szíve, lelke egy volt, senki nem mondott semmit a magáénak, szűkölködő pedig nem volt közöttük, akkor a Szentírás leírja az ötödik fejezetben Anániás és Szafira történetét. Azért, hogy ne legyenek illúziók. Ilyen lesz a gyülekezet, ilyen lesz az egyház, ilyen lesz a hívőknek a közössége, mert amikor mi bejövünk valahova, egy közösségbe, egy gyülekezetbe, egy úrvacsorába, hozzuk magunkkal magunkat. Hozzuk magunkkal a bűneinket, a vétkeinket, a titkosakat is, meg a nyilvánvalóakat is. Mondjuk hívő közösségben inkább a titkosakat, mert a nyilvánvalókkal eltűnik valaki, és már nem is látjuk. De a titkosakat behozzuk, behozzuk a természetünket, behozzuk a titkainkat, a szívünket, a szívünk állapotát, és ilyen lesz a gyülekezet. Vagyis azt mondja ezzel az apostol, hogy van miért harcolni a gyülekezetnek. Néhány évvel ezelőtt itt a gyülekezetünkben is egy traktátus terjedt, amit ellenén kifakadtam és bevonattam. Fiatalok között különösen terjedt, lehet, hogy eljutott máshova is, amelyben valaki leírja az ő nézeteit és álmát, hogy tudnék egy tökéletes 100%-ig steril gyülekezetről. És én mondtam, hogy a Bibliában ilyen nincsen. A Bibliában csak olyanok vannak, mint Laodicea, olyanok vannak, mint Szmirna, olyanok vannak, mint Efézus, olyanok vannak, mint Tesszalonika, vagy olyanok vannak, mint Kolossé, vagy olyanok, mint Korintus. Meg mint Pasarét, meg mint Göd, meg mint Soltvadkert, és sorolhatnám tovább a gyülekezeteket, ahonnan jöttetek. Ez valóban álom, de nem valóság, nem realitás. Ilyenek a gyülekezetek. Amikor az apostol azt mondja, hogy károtokra gyűltök egybe, és nem hasznotokra. Vagyis ezzel, testvéreim, a következő pontra hadd térjek rá, a hívők összegyülekezéseit akkor úgy látszik az Úr minősíti. Hogyha az apostol megmondja, hogy károtokra gyűltök egybe, és nem hasznotokra, akkor ez azt jelenti, hogy a hívők összegyülekezéseit, nem tudom, gondoltatok-e erre, az Úr minősíti. Mi emberileg csak azt tudjuk, hogy hányan vagyunk egy istentisztete, valahol számolni kell, be kell írni a statisztikát, hányan úrvacsoráztak, hányat kereszteltünk, hányat temettünk, hányat konfirmáltunk, van gyönyörű statisztikai lapjaink, meg lapunk. Az Úr meg minősíti, aki a szívet vizsgálja és a szívet nézi, ő nem azt nézi, amit az ember, ami a szem előtt van, hanem ami a szívben van. Nem az, hogy hányan jöttek el úrvacsorázni, hanem az, hogy hogyan jöttek, akik eljöttek. Az, hogy hogyan jöttek, mit hoztak be. Elmenni egy összejövetelre úgy, az Isten tiszteletre, az úrvacsorára, hogy kárral jöttök egybe, és nem haszonnal. Micsoda minősítés, testvérek. Nem az evés a kérdés ma már, mint itt a korintusi gyülekezetben. Tudnélik, a korintusi gyülekezetben azért nem úrvacsoráztak már egy idő után, mert mindenki elhozta a maga batyuját, a maga ebédjét, és azt tette meg. Nem kitették a középre, nem együtt ették meg, és nem úgy jutott mindenkinek, ahogy szerette volna, hanem a gazdag elhozta a maga gazdag ebédjét, a rántott húst, a szegény meg elhozta a kis vajas kenyeret üresen magába esetleg, és az meg megette azt. Vagy éppen semmit nem evett, mert nem jutott neki. Ma testvéreim, ugye tudjuk, hogy nem ez a kérdés, hogy nincs mit ennünk, de ma is felteszi nekünk az Úr a kérdést, hogy vajon az úrvacsorai közösségben mi hogyan vagyunk együtt. Hogyan van együtt az Istennek a népe? Hiszen ha Korintusban az volt a kérdés, hogy Krisztus odaadta az életét, ti nem tudjátok odaadni a kenyereteket? Akkor nálunk inkább az a probléma, hogy valamit nem tudunk odaadni mi sem. Akkor úgy látszik, hogy Krisztus megfeddi az ő gyülekezetét, az ő egyházát, hogyha ő oda tudta adni az ő szent és ártatlan életét, váltságul sokakért, akkor te nem tudod odaadni az önigazságodat, a hiúságodat, a sértettségedet, a megbántottságodat, a vélt vagy valós igazságodat. De miért nem tudod adni? Ma nem ez a kérdésünk, hogy a kenyeremet nem tudom odaadni, hanem az, hogy nem tudom odaadni a sértettségemet. Nem tudom odaadni az én hiúságomat. Nem tudom odaadni a neheztelésemet. És az a baj, hogy ebből ugye szakadások lesznek. Ebből azt mondja az Isten igéje, hogy ebből szakadások lesznek. Mi a megoldás? Sokan úgy gondolják, hogy hát akkor ne úrvacsorázzunk. Az a megoldás. Nem vagyok méltó. Hányaktól hallom ezt, hogy akkor nem úrvacsorázunk, mert akkor nem vagyok méltó. Vajon ez lenne a megoldás, hogy elhagyjuk az úrvacsorát, amit Krisztus elrendelt? Nem, hanem az, hogy elhagyom a bűneimet. Hagyja el, vallja meg. Kérjen rá bocsánatot, tegye oda a Krisztus keresztje alá, hogy mossál meg engem, mossd meg Uram. És fehérebb leszek a hónál. Tudjuk, Dávid imádságáról, bűnbánatáról volt szó. Akkor azt jelenti, hogy a szíveteket szaggassátok meg. Ne az alkalmakat kerüljük, vagy hagyjuk el, hanem szíveteket szaggassátok meg. Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. És jó, hogy itt meg az igében elő van ez, testvérek, és utána az úrvacsora szereztetése. Mert ebben én azt látom, hogy mikor Krisztus megállapítja a gyülekezet állapotát, lelki helyzetét, rávilágít a bűnre, ami beférkőzik a hívőknek a szívébe, utána szerzi Krisztus az úrvacsorát, mert ezzel azt akarja elmondani, hogy jöhettek ti is, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöjjetek ezzel, jöjjetek amint vagytok, sok bűn alatt, mert az én hívó hangom az elért hozzátok. Milyen csodálatos, hogy Isten figyelmeztet bennünket, leleplez, testvéreim. Tehát nem csak azért vagyunk itt együtt, hogy örvendezzünk az együttlétben, meg meghallgassunk szolgálatokat, hanem azért, hogy Krisztus igéje az leleplezzen bennünket. Az lerántsa a leplet, hogy előtte úgyis leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Ne így legyen közöttetek. Ne így legyen a hívők gyülekezetében. Egyszer emlékszem egy esetre az előző gyülekezetünkben, hogy két hívő fiatalasszony haragban volt egymással. Rokonok is voltak, nem nagyon közeli, de nem is nagyon távoli, úgy, ahogy egy faluban végső soron rokon mindenki a másikkal, és ők is rokonságban voltak, mind a ketten, hát mi úgy gondoltuk, hogy hitre jutottak, de utána majd kiderült, hogy csak az egyik jutott, egyik született újjá, a másik az valójában nem, de akkor úgy látszott, hogy mind a ketten hitben járnak, és nem beszéltek egymással, pedig közel is laktak egymáshoz, 3-4 ház választott el őket csak egymástól, és ott törtek meg, amikor egyszer úgy adódott az úrvacsorakor, hogy valahogy úgy jöttek, hogy egy asztalhoz álltak ki. Akkor még nem mozgó úrvacsora volt nálunk, mert még csak egyedül voltam, hanem egy asztalhoz álltak ki, és ugye először vittem a kenyeret, aztán pedig a kelyheket, és véletlenül úgy adódott, tudjuk, hogy nem véletlenül, hogy egy asztalhoz jöttek ki, és csak odáig bírták, míg az ajtón kimentek. Úrvacsoráztak mind a ketten, de csak odáig bírták, míg az ajtón kimentek. És ott oda mentek egymáshoz, és rendezték is, bocsánatot kértek, és utána nagyon jóba lettek, és testvéri, tényleg baráti viszonyban. Baráti viszonyban lettek, és néhány év múlva az egyik 40 évesen autóbalesetben hirtelen meghalt. De milyen jó, hogy csak odáig bírták. Ez a hívő gyülekezet, testvéreim. Van egy magyar közmondás, hogy nem az a szégyen, ha valakinek koszos az arca, hanem az, ha nem mossa le. Ma nagy kérdés ez, nem az a kérdés itt, hogy a hívő bűnbe esik-e vagy nem. Nem az a kérdés, hogy a hívő vétkezik-e vagy nem. Mert János apostol óta tudjuk különösen, aki megírta, hogy szeretteim, ne vétkezzetek, mert ez lenne a kívánatos. És hogy folytatja? De ha valaki vétkezik, mert van szólunk az atyánál, Jézus Krisztus, van szólunk az atyánál. Tehát ez azt jelenti, testvéreim, hogy János apostol leveléből tudjuk, hogy a hívők vétkezni fognak. Itt az a kérdés, hogy a hívők lemossák-e a vétkeiket. Itt az a kérdés, hogy a hívők ezeket a vétkeket elhagyják-e. Itt az a kérdés, testvéreim, hogy meg tudunk-e tisztulni. Itt ez a nagy kérdés mindig. Mert a hívő az a bukásból feláll, a vétekből kijön. Aki meg nem született újjá, az nem fog kijönni. Figyeljétek meg, nem fog kijönni. Volt olyan, amikor a múltkor azt kellett mondanom valakire, aki szolgálatot végzett, igét hirdetett, és azt kellett mondjam, hogy csak nem született újjá. Hogy mondhatsz ilyet? Hát olyan áldott szolgálatai voltak. De amikor elesett a bűnben, nem jött ki belőle. Jól érzi magát benne. Innen látom, hogy nincs új élete. Mert a hívő beleesik a bűnbe, vétkezik, de nem érzi jól magát benne, hanem ki akar jönni belőle. És azt mondja, hogy a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, add vissza nekem a te szabadításod örömét. Azt fogja mondani, mert nem bír már meglenni az Úr Jézus Krisztus bocsánata nélkül. Azok jöhetnek az Úr vacsorához, akik makulátlanok. Ebből látjuk, testvéreim, ebből az igéből többek között azt, hogy nem azok jöhetnek. Nem azok jöhetnek, akik makulátlanok, hanem azok jöhetnek, akik komolyan veszik azt, amit az úrvacsora jelent, amiről hallottunk, hogy nekünk teljes bizonyosságunk van afelől, hogy Jézus Krisztus eleget tett Isten igazságának. Teljes bizonyosságunk van, hogy az üdv, mit Krisztus Jézus ad, örök, teljes, szabad. És erre én ráállok, és ebből élek. Ez ad nekem örömöt az én Urammal, Jézus Krisztussal való közösség. Egészen bizonyos vagyok benne. Ilyen kézzel fogható az Isten szeretete. Azt mondja Pál apostol itt az ígében, hogy ha károtokra gyűltök egybe, akkor megvetitek az Úr gyülekezetét. Megvetitek az Úr gyülekezetét. Nem azt mondja, hogy megvetitek az Urat, hanem azt, hogy megvetitek az Úr gyülekezetét. Persze Jézus Krisztus, amit mond, hogy ha az Úr gyülekezetét megvetjük, akkor őt magát is megvetjük. De azt mondja, hogy ez a nehéz, tudjátok, hogy amikor a hívők gyülekezetébe bűn férkőzik be, mikor behozzuk a mi vétkeinket a közösségbe, úgy, mint Miriam behozta annak idején az Isten népe vándorló népének az életébe a bűnt, az ő nagyra vágyásával, amikor behozt és megállt az Istennek a népe, és nem mehetett addig tovább, míg Miriam meg nem tisztult. Amikor mi behozzuk, testvérek, akkor tulajdonképpen megvetjük a gyülekezetet. És ez a magatartás a gyülekezet megosztottságához vezet, nem egységéhez, amiért Jézus Krisztus a János 17-ben imádkozott. Jézus ezekért imádkozott. A gyülekezetének az egységéért. Nem azért, hogy minden vallás egy legyen, majd ezen a földön, bár lehetne, ha mind református lenne, én nem bánnám, hát. Ha mind kálvinista lenne, akkor én nem bánnám, hát lehetne. Ugye? De Jézus Krisztus hát nem azért, hanem az, hogy az ő hívő gyülekezete, az ő hívő népe, hogy ők legyenek egyek. Mert tudta, hogy lesz ott vita, lesz ott nézeteltérés, lesz ott döjfösség, lesz ott gőg, és kevés lesz az alázat, és kevés lesz a béketűrés, és kevés lesz a szeretet. Tehát nem eltiltja őket a közösségtől, hanem azt mondja, hogy jusson bűnbánatra az ilyen közösség. Nem az a megoldás, hogy eltiltjuk a közösség, az, hogy jusson bűnbánatra az ilyen közösség, az ilyen gyülekezet, amikor Isten napfényre hozza mindazt, mit szívem rejteget. Azt mondja, hogy szükség. Miért? Hogy nyilvánvalóvá legyen a kipróbáltság. Hogy nyilvánvalóvá legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak kicsodák. Nagy próbatétel ez, testvéreim. Nagy próbatétel ez. Bizony, mert itt látszik meg, hogy tulajdonképpen a gyülekezet hogyan áll lelkileg. Hogyan igazodik Krisztushoz. Hogyan tud megbocsátani. Hogyan tud szeretetben élni. Mit jelent az, hogy károtokra gyűltök egybe? Hát többek között azt is jelenti, hogy az ilyen gyülekezet nem tudja maradéktanul végezni a missziót, amiért pedig lenne. Nem tudja Istent dicsőíteni, ami pedig feladata lenne. És nem tudja végezni a missziót. Ne felejtsétek el, hogy az akkori gyülekezetekben, Korintus korában, a gyülekezet volt az egyetlen hely, vagy közösség, ahol az embereket elválasztó válaszfalak leomlottak. A gyülekezetben omlottak le csak a válaszfalak, ahogy az Efézusi levélben, ez Pál apostol el is mondja, hogy lerontotta a válaszfalat. Minden más helyen a világban éles falak voltak, szegények és gazdagok között. Nők és férfiak között, műveltek és iskolázatlanok között, zsidók és pogányok között, római polgárok és nem római polgárok között. Csak egyetlen hely volt, ahol ezek a válaszfalak eltűntek. Mert ez csak Krisztusban tűnnek el, csak a gyülekezet. Éppen ezért, testvérek, tulajdonképpen azt mondja, ezzel az ige nekünk, hogy amikor a gyülekezet tagjai ezt hozták be a gyülekezetbe, akkor a világot hozták be. Akkor a világot hozták be. Mert a szegény az szegény maradt, a gazdag meg fitoktatta az ő gazdagságát. Akkor hol a válaszfal? Nem válaszfalok rombolódtak, omlottak, hanem válaszfalok épültek a gyülekezetben. És tudjátok, ez volt az úrvacsoránál az egyik legborzasztóbb, hogy válaszfalak nem omlottak, hanem válaszfalak épültek a gyülekezetben. Az atyafiak meg a testvérek között. És valóban joggal énekeljük a 395. dicséretben, hogy fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Fájna néki látva minket. Mert egy olyan gyülekezet, amely elfelejti a testvéri szeretet gyakorlását, az látszat gyülekezetté válik. Ahol minden megszokásból megy. Ez is egy nagy kár. Ez is egy nagy kár. Mert az ilyen gyülekezetben azért káros ez a gyakorlat, mert tulajdonképpen egy látszat keresztény gyülekezet lesz, egy látszat közösség lesz, mintha minden jó lenne. Ugye ez a látszat, hogy mintha az lenne. A barokk oszlop azért barokk oszlop, mert mintha tartana. De nem csak dísznek van ott. Ugye? De látszat, mert mintha tartana. Ugye talán ezt is jelenti a szó, azt hiszem a barokk, hogy látszat. Ugye, hogy valami látszik, de nem tart semmit. Az az oszlop, de azért olyan szép. Hát lehet, hogy ilyen látszat gyülekezetek vannak. Ahol látszatra megy minden, de a valóság, ahogy Krisztus szemléli, az pedig szomorú. Az pedig szomorú. Azt mondja nekünk, testvérek, ez a mai igénk, hogy mi a szent dolgokat is meg tudjuk szentségteleníteni. Mi a tisztát is tisztátalanná tudjuk tenni. Hadd fejezzem be két igével, az egyik azt mondja, egymást különnek tartván magatoknál. Mi a megoldás? Hogy lesz belőle haszon? Egy úrvacsorázó lelki közösségnek az úrvacsora hogyan lesz haszon? Az, hogyha a másikat különbnek tartom magamnál. Ma az a baj, testvérek, hogy így szokták mondani, hogy nagyon sok az okos. Mindenki ért mindenhez. Mindenki tud feledet adni mindenre. Egyik okosabb, mint a másik. De egyszer olyan jó lenne szelídségben és alázatosságban követni a mi mesterünket. Aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. Nehezen megy, tanulni kell, mert nem ezzel születünk. Ugye mit kell tanulni az embernek? Hát amire szert kell tennünk. Azt kell tanulni, ami magamtól nem megy, de szert kell rátennem, hogy az enyém legyen. Tanuljátok meg tőlem. Szelídséget, alázatot, béketűrést. Ugye úrvacsora után mindig elmondjuk ezt a liturgiában. Ugye legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörülők. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Hát ha más nem, szenvedjétek el egymás szeretetben, ha máshogy nem megy. És ez minden úrvacsorakon legalábbis én ezt olvasom, ezeket az igéket. Lehet, hogy akik ezt a liturgiát használják, vagy tudják a gyülekezetben, azok is ezt hallják. Ezzel bocsátjuk el a gyülekezetet, ezzel fejezzük be az úrvacsorát. Meghallgatjuk, imádkozunk, hazamegyünk. Nagy kérdés, testvéreim, az, hogy változik-e valami? De nem változik-e valaki mellettem, hanem én magam változom-e? Mert azt nagyon sokan szeretnénk, hogy ez meg az meg a harmadik, hát az megváltozzon. De az, hogy én, ugye? Mikor régen az ébredés idején úgy imádkoztak, hogy Uram, adj ébredést és kezd el rajtam. Először nekem kéne felébredni. Először nekem kellene megtisztulni. Mikor Jézus mellett ott vannak, és oda hajol a tanítvány, hogy csak nem én. Ugye? Mert én is lehetnék az, csak nem én. És amikor hallott, testvérem, hogy hallom, hogy mik vannak közöttetek, akkor jó, ha erre gondolsz, hogy csak nem én. Csak nem engem talál el az Úr szava, csak nem nekem szól az ige, csak nem én vagyok az, aki miatt szakadások vannak. Aki lenézek mást, aki feljebb valónak érzem magam, aki nem tudok szeretni, nem tudok elfogadni, nem tudok megbocsátani, és nem tudok engesztelődni. Az úrvacsora ezt jelenti, nem véletlenül ajánlja az apostol azt, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mert Jézus szeretett minket, és önmagát adta engesztelő áldozatul. Ezért adjuk magunkat mi is ő neki. Ő neki szent szolgálatra, odaszánt életre, hűségesebb követésre és tisztább lelkiségre. Amen.
Köszönjük szépen a nagytiszteletű úrnak is a szolgálatát, kedves Géza barátomnak, testvéremnek. Hála legyen Istennek az ő áldott igéjéért, meg az úrvacsora sákramentumáért, mert egyet fordítva azon, amit Géza mondott, amikor idejövünk az úrasztalához, akkor az úrasztalánál nem csak az evangélium van előttünk, hanem az úrasztala szent jegyei megaláznak bennünket. Erősen megaláznak bennünket, mert emlékeztetnek arra, hogy kik vagyunk. Hogy nem vagyunk különbek a másiknál, akik itt a sorba jövünk. És ahogy én, úgy ő is, ugyanabból a kegyelemből élünk. Ugyanabból a krisztusi áldozatból, az ő nagy irgalmából, amit vérén szerzett nekünk. Tehát magának az úrvacsorának is van egy ilyen hatása ránk, hogy egyé kovácsol bennünket, mert megaláz minket, mielőtt fölemelne. Értitek ezt? Tehát nem csak az úrvacsora előtt gondolhatjuk meg ezeket a dolgokat, hanem maga az úrvacsora szolgálja a gyülekezet egységét. szolgálván azt, hogy megaláz minket, meg föl is emel egyaránt. És ott senki, Jézus asztalánál senki nem különb a másiknál. Az utolsó vacsorán se, meg azóta se. Úgyhogy ez egy olyan hatalmas sákramentum, ami az Úr Jézus evangéliumát elénk festi szinte érzékelhetővé, de egyúttal megaláz minket, föl is emel, de összekovácsol minket. Testvéri egységé, mert olyan amikor alázatosak vagyunk, akkor úgy szeretjük egymást. Akkor tudjuk egymást szeretni. Köszönjük szépen az Úrnak ezeket a drága gondolatokat, amiket egyik-másik szolgálatról hallja, hogy haladtunk itt előre, úgy a szívünkre helyezett. Forgassátok a lelketekben ezeket a dolgokat, és váljon hasznossá számunkra ez a mai nap, hogy itt lehettünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd dicsőítsünk téged a te golgotai kereszthalálodért, annak érdeméért, megtöretett testet, kiontott véred érdeméért, a kegyelemért, amely által magadhoz ölelsz minket, nem csak földi életünkre, hanem örök életünkre nézve, amely által itt is és örökre boldoggá teszel minket. Köszönjük néked az evangéliumot, ami szól hozzánk a Bibliából, és köszönjük az evangéliumot, ami szól hozzánk más formában, de ugyanaz az úrvacsora által. Áldott légy, hogy így is, úgy is hirdeted nékünk kereszthaláladat, megváltó munkádat. És arra indítasz minket, hogy meglássuk annak tükrében a magunk elveszettségét, nyomorúságát, tehetetlenségét, és úgy jöjjünk hozzád, de köszönjük, hogy ugyanakkor fölemelsz minket, megújítasz minket újra és újra, megerősítesz az irántad való szeretetben és az egymás iránti szeretetben és szolgálatban is. Kérünk, segíts bennünket ott, ahova állítottál, hogy a te tanúid lehessünk, bizonyságot tehessünk arról, hogy belőled élünk, akár úrvacsorázással, akár szavainkkal, akár életünkkel, hadd hirdessük az örömhírt mindenkinek. Köszönjük a mai nap áldásait, segíts, hogy ami emberi volt, az hadd maradjon el, ami tőled való volt, azt hadd vigyük magunkkal, hadd szolgáljon épülésünkre és a te dicsőségedre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek mi is vagyunk ti irántatok, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szentjeivel egyetemben.